105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Yeah.
Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat. Itt már 2025-ben nagyon boldog új évet kívánok mindenkinek. Folytatjuk tovább a Sportolók slágerlistája című sorozatunkat. A mai vendégem szintén egy nagyon érdekes ember, úszó, olimpiai bronzérmes, háromszoros VB, háromszoros Európa-bajnok, és ami egy extrém érdekessége, hogy ő az első világbajnok úszó 400 méter vegyesen. Nagyon érdekes életútja van, nagyon, számomra nagyon kilóg az úszók társadalmából, és majdnem már azt is mondhatnám, hogy olyannyira, hogy már akár üzőlabdás is lehetne, hiszen szereti a tanulást, és állatorvosi végzettsége van. Ő Hargitay András. Üdvözöllek, András, szia!
Üdvözlök mindenkit, sziasztok!
Nagyon nagy érdeklődéssel olvastam utánad, mert ahogy belevetettem magam, hogy kiderítsem, hogy azon kívül, amit a sportágon keresztül rólad lehet tudni, hogy szövetségkapitány is voltál, felnőtt és utánpótlás is, mennyi mindennel foglalkoztál, milyen eredményeid vannak, hogy kezdted. Nagyon-nagyon érdekes az életed, nagyon-nagyon pozitív az élethez való hozzáállásod, és az jött le ez ebből a kis kutató munkából számomra, hogy mindig keresel új dolgokat, és nagyon széles spektrumon mozogsz az életben. Az első kérdésem, hogy vagy, András?
Köszönöm szépen, remekül. 69. évem felé közelítve nem gondolom egyébként, hogy annyi. Tehát nem érzem a 69. évet. De hát ez lesz.
Nagyon reméljük, hogy lesz, és még lesz ez több is. Hogy indult neked az úszás szeretete? Mert ugye a KSI-ben kezdted, és a KSI az alapvetően, hogyha már víz, akkor vízilabda, és valószínűleg kötöttél ott barátságokat a vízilabdásokkal is. Miért nevetsz?
Azért nevettek ezen, mert köszönöm a felvezetőt, megtisztelő. Több dolog is megütötte a fülemet. Az egyik az, hogy keresek sok minden dolgot. Igazából én nem keresek semmit, én csak hagyatkozom. Nem történnek dolgok, amiket nagyon, nagyon jó dolgok. Abszolút nem is az, hogy hiszek, hanem tudom, hogy van gondviselés, és ez a gondviselés az én életemben százszor, ezerszer megmutatta magát, és többek között egy ilyen, és itt van a második mosolyraadók, hogy amikor annak idején megkérdezték, hogy ki akar a központi sportiskola vízilabda szakosztályába jelentkezni, akkor én föltettem a kezem alatt, se úszni nem tudtam, és a labdásra szeretném, is vagyok ügyes. És hogy mégis föltettem, és én gyakorlatilag én vízilabdásként kezdtem, mert akkor a KSI-ben, mert mondtad, hogy a KSI, ha már KSI, akkor vízilabda, hát szerintem, ha már KSI, akkor úszás, de akkor vízilabda.
Ez csak nézőpont kérdése.
Ez csak nézőpont kérdése, igen. De akkor vízilabda volt, nem volt úszó szakosztály. És hát ennek az volt a története, hogy a központi sportiskolát a Kocsis Miska bácsi volt sportvezető, gondolta ki, találta ki, és különböző sportágakban a neves, akár edzőket, akár pedig versenyzőket kérte meg, hogy vezessék, és Gyarmati Dezsőt kérte meg, hogy Galló Rezsővel együtt, hogy csinálják a vízilabda szakosztályt. És Szécsi Tamást éppen akkorában rúgták ki a Nemzeti Sportuszodából, különböző okok miatt. Ő elkezdett foglalkozni régi, már lemondtak róla úszókról, tehát akik már kiöregedett úszók, válogatottakkal. És a Tamás bácsi az atlétikából érkezett, teljesen új edzésmódszerrel, és ő ezeket megpróbáltott ki, vagy kipróbálta, és ezek az úszók ragyogó eredményeket értek el, amivel persze nyilván rácáfolt azokra az edzőkre, akik korábban ezeket leminősítették, és így, ez az egyik oka, ami miatt őt kirúgták. És a Gyarmati Dezső pedig őt odahozta, hogy akkor ő legyen, aki az aki megtanítja a gyerekeket úszni. Hát én nem is tudtam úszni, úgyhogy engem ő tett vízbe, és engem ő tanított meg úszni, és kezdetben valóban vízilabdásként működtem. Úgyhogy tényleg nagyon sok vízilabdás, későbbi vízilabdást ismertem meg. Az úszás és a vízilabda, bár onnan én abszolút nem tudtam, tehát nem is vagyok ügyes, de az én számomra mi hosszú időn keresztül nem csak a szövetség volt együtt, hanem a versenyek is, és minden. Tehát a régi csapattal együtt utaztam meg 1970-től kezdve, úgyhogy kialakult közöttünk egy barátság, egy rikálás, ami egyébként úszodában szokott lenni, hogy...
A vízilabdások részt ismerem az úszót.
Hát az ugyanaz, ugye a vízilabdások mindig cikizték az úszókat, azok a hülyék, a faltól falig, hogyha majd akartok
van
a sportot.
Van benne igazság?
Hát más típus. Más típus, már abszolút teljesen más.
Végül aztán más típusú embereket is nevel az úszás és a vízilabda szerinted?
Hát nem. Hát attól függ, ha egy embert nézem, akkor, hogyha már úgy mondom, hogy ember, akkor onnantól kezdve mindegy, hogy vízilabdás vagy úszó, de
hát mindegy. Darab ilyen szempontból, de hogy nem, azért a sportág. Vélemény szerint vagy a karaktered határozzanak, hogy milyen sportágat választasz, de azt is mondhatom, hogy vagy, de szerintem az, hogy milyen sportágat választasz, az viszont a te személyiség fejlődésedre, meg az életutadra viszonylag nagy hatással lehet. Tehát, hogy te csapatsportban játszol, vízben, kis csapatban, nagy csapatban, egyéniben, vagy kis, tehát úgy kis csapatban, egy egyéni sportágak csapatversenyében, tehát hogy tudsz együttműködni másokkal, vagy amúgy milyen szabályokat kell betartsál a sportolás közben. Ugye az úszásban túl sok szabály nincs, amíg egy csapatsportban rengeteg szabály van, és ott van egy csomó kombinációs lehetőség, ami a te kreativitásodon is múlik. Míg az úszásnál, mondjuk, hogyha párba állítjuk a kettőt egymással, akkor nyilván kell egy kreativitás, kell egy tudás, ott is vannak olyan újítási lehetőségeket, amiket igazából csak a szakavatott szemek látnak, akár a forduló, akár a technika. Egy olyan ember, aki nekiáll úszni, ő nem fogja észrevenni, hogy itt a fordulónál a Milák Kristóf, hogy a valaki mit rontott el, vagy mit nem rontott el, vagy milyen a technikája. Azt látja, hogy gyors vagy nem gyors. Tehát ilyen szempontból kérdezem azt tőled, hogy szerinted ha már úszó és vízilabda, hogy ez hatással van a sportágválasztás, a személyiség fejlődése. Tehát más ember lettél volna például, hogyha te vízilabdázó vagy, bár azt mondtad, hogy nem volt ügyes, ami nem tudom, miből derül ki, hogy valaki nem ügyes.
Hát amikor beálltam a kapuba,
csak elmondok egy pontot. A kapuba, jaj. Az a vége, tehát ez a végig fejlődöd a játékos, és utána jutsz el a kapuig.
Most ezt nem fogom megmondani neked, de biztos is vered, hogy úszó, műugró és vízilabda kapus, tehát hogy ki hol áll még sorba.
Tudom,
a melúszó, igen. Tehát a melúszó, és akkor utána műugró, és akkor, na mindegy.
A melúszó is egy... külön kategória?
A melúszó, hátúszó, igen.
Hát, ez
pozitív.
Nem, ez
pozitív.
Ez csak ilyen szilveszter utáni december 31-i vidám műsorokból, igen.
De végül is én a kapuba osztottam, mert ott úgy tűnt, hogy nem tudok nagy bajt csinálni, de tudtam, mert valahogy a fejemről pattant be.
De már azért kezdted a kapuba, mert nem tudtam úszni, vagy miért?
Nem, hát én nem tudtam megfogni a labdát. Hát
de várj, azt mondtad, hogy úgy indultál neki az egész úszásnak, hogy úszni se tudtál. Széchenyi Tamás kezdett veled foglalkozni.
Igen.
És kapuba kezdtél.
Nem, és akkor, de nem, ő neki már eszágában nem volt, hogy vízilabdát csináljon belőle. Hát ő azt rögtön látta, az öreg az rögtön látta, hogy kiből mi lesz. Tehát ő már minket úgy nevelt, hogy mi már úszók leszünk.
Akkor már befejezted a kapus pályafutásodat.
Nem, akkor még időnként meg áthívta a kásis vízilabdásokat, akik mink vízilabdánként a Wolf Karsi bácsinál, Körny Gyuri bácsinál.
Új, de erős brigád voltak ott a part.
Hát figyelj, ők náluk. Az biztos. És akkor őket áthívta, hogy időnként vízilabdázom, most mindig hülyére vertük a vízilabdásokat, ezt csak úgy csendben mondom meg, de a Tamás Bracsi volt a bíró. Innentől kezdve viszonylag könnyű volt. Na de miután én akárhányszor ráúztam, tehát akármit csináltam, tehát a labda nem maradt meg a kezembe. Úgyhogy inkább azt mondta, hogy menjek hátra. És pont akkor jött be a Gyarmati Dezső, amikor rádobtak nekem egy valamit, mint egy lövés volt, és akkor a fejemről bepattantak között, rögtön látta, hogy ez vízilabdásnak nem jó kész. Úgyhogy, de nem is akartam én azért egyébként az lenni. Tehát visszatérve arra a gondolatra, hogyha én nem lettem volna vízilabdás, mert mit tudom, labdarúgó se lettem volna, vagy nem tudom, miért nem lettem volna. Érdekes nekem, amikor a 72-ben voltunk az olimpia szállóban, én a Paplacival még beszéltem, és ő mondta, hogy az én arcberendezése milyen jó ökölvívó lettem volna.
Ez ne érts félre, lehet, hogy másra
nem gondolt. Nem tudom, de azt...
veled?
Igen, nagyon akkor szeretett, Laci gondoltam. Bácsi aranyos volt, és na mindegy, de én ökölvívó se tudtam volna lenni. Tehát én azt mondom, hogy hagyatkoztam, tehát engem kázi kiválasztottak, és úszónak választottak ki. Egy bizonyos szintig szerintem, és itt azt gondolom, hogy talán ez az egyik nagyon fontos dolog, hogy egy bizonyos szintig mindenki el tud menni országos bajnokság, akár olimpiai győzelem, bárhova.
Bármilyen sportágban?
Igen, bármi. És akkor azt mondom, hogy ez egy jó sportoló, de az ember azért nálam máshol kezdődik. Tehát az önmagában véve az, hogy most valaki, hát nem hatodom meg, hogyha valaki világbajnok vagy olimpia bajnok, persze tudom, hogy ennyi munka, stb., de azért az ember azért egy másik szinten kezdődik, amikor azt mondom, hogy már. Na most ott viszont meg már teljesen mindegy, hogy milyen sportágat csinál, vagy mit csinál egyáltalán, mert emberként lehet, hát most nagyon gyenge is, és nagyon jó eredményekkel, és lehet nagyon tisztességes, becsületes, igazi olyan, amire az ember csupa nagybetűvel, és akkor mindegy, hogy mit csinál.
Bocsánat, szóval mindenre van példa és ellenpélda. És amiket most elmondtam, maximálisan igazat adok benne. Tehát az ember nem attól ember, hogy mit ért el, tehát milyen eredményei vannak, mert az egy látszat, vagy az egy
bármi. Tehát jelzés értékű azért, de nem arra kell támaszkodni.
De ezért részletesek az életének. Tehát, igen, hogy az egy kis cikk az egész életből, ami sok mindenből született, mert véleményem szerint van, aki az sportom, mert van valami kényszeres dolga, amit ezzel kivált, és ebben próbálja megtalálni magát, de a sportolás azért nem 0-24-ben zajlik az ember életébe, és a legjobb esetben is most már talán tovább írják a sportolók, tehát most már azért sokkal felkészültebbek, és az egészségügyi háttér is jó értelemben sokkal támogatóbb, és sokkal többet hozzá tud tenni ahhoz, hogy a sportoló ki tudja tolni a sport pályafutását, tehát utána is van élet, tehát a 40-es korában így is abba hagyja. Ha valaki abból akar megélni, vagy arra támaszkodik, az egyetlen pozitív élmény az életéből, hogy 30 éves korában mondjuk olimpiai bajnok lett, és még 40, 50, 60, 70-es korában még mindig azon, hogy olimpiai bajnok, akkor ott valami hiányzik. Amúgy pont már reggel gondolkoztam ezen, hogy mit adott nekem az olimpiai bajnoki cím, és én azt úgy tudom nagyon meghatározni, hogy ez egy tégla, amit egymásra helyezünk. És hogyha 2008-ban, amikor Pekingben nyertünk, nem a 2008-as szintre teszem az én alapomra ezt a kis, lehet, hogy gyémánt színű, mert csillog-villog messziről ezt lehet venni, de ezt még mindig nem teszem, de akkor egy lyuk van, tehát arra már nem tudok építeni. Tehát nekem igen. Onnantól kezdve, amerre mentem, arra pakoltam rá többi, tehát nem mindig a tetejére rakom ezt, mert akkor valami hiányzik alul. Tehát, hogy ez csak igen. Egy epizódja az életemnek, és így teljes mértékben egyetértek veled az, hogy az ember az máshol kezdődik, mint hogy mit ért el, de hogy szerintem meghatározza az embernek az emberségét is adott esetben, meg az attitűdjét, meg a fejlődését, hogy csapatsport, egyéni sport, víz, labdarúgás, labdajáték, tehát szerintem van egy minimális ráhatás ennek, vagy pedig, ahogy mondtad, hogy van egy gondviselés, ami kiválasztatja, vagy segít nekünk kiválasztani az utat, ebbe pedig beleértve az úszást, vagy bármely sportágat is.
Meg, igen, tehát én szerintem ez a legmagasabb szint, azt gondolom, tehát ez a bizonyos fajta gondviselés. A másik, ami az én számomra nagyon sokat számít, hogy én ott nincs bíró. Tehát gyakorlatilag mindenkinek. Tehát az úszás az egy nagyon igazságos sport.
A végében azért ott van, mindegyik végében a fordulóknak.
Igen, de ott tizedszázad másodpercre lemérik. Tehát ott is vannak persze nyilvánvaló, tudok is ilyen nem csalások, hibákról, tehát ilyenek vannak, de mindenkinek van egy lehetőség, hogy fölkészüljön, van egy külön sáv, nem kezdenek ott rugdosni a víz alatt, meg nem húznak le, meg nem tudom, az ott van egy lehetőséget, kapsz rá x mennyiségű időt, hogy akkor bizonyos belőle vagy a legjobb, és nem fogják vannak bírók, amiket nyilván figyelembe kell vegyen, hogy a technika jó, hogy hol jöttél föl a fordulónál, hogy kiugrottál vagy nem, de ezek alapok, hát ezek mindenkire számára. De az a fajta, amit nem egyszer én is láttam, mert egyszerűen meséltem, hogy korábban együtt volt a világbajnokság, Európa bajnokság, és akkor kimentünk persze a vízilabdások döntőjére, hogy ott húzza le én nyilván itt a piros forrag piros, én egy másik szemszögből abszolút láttam, hogy ott az faltolta, de a bíró másképp valamilyen oknál fogva másképp ítélte, vagy akár a 72-es olimpiai döntőről nem is beszéljünk. Tehát, hogy ott hát nyilván minden néző, mindenki másféle módon lát, de azért az biztos, hogy ott a felvételek az úszásban nem fogsz olyat látni, hogy az ellenfél az ott lerugdos, viszont a vízalattában látsz ilyet, tehát amikor ott megy ott a víz alatti munka, ritka, de tényleg elég nem jellemző egyébként, az tényleg az, hogy... És a bíró nem veszi észre.
Egy ilyen hermetikusan elzárt verseny nagyjából, de azért itt is vannak, ezt azért szépen útközben kitanultam az úszást, hogy nem mindegy, hogy milyen mély a víz, milyen a víz.
De az mindenkinek olyan, onnantól kezdve.
Hát igen, csak hogy mibe készülsz fel, és akkor végül mibe lesz a verseny, hány fokos meg. Tehát nagyon-nagyon apróságokon tud múlni ez az egész. De maradjunk még egy picikét az úszásnál. Te vagy az első úszó világbajnoka a Magyarországnak. Ez nem adatik meg senkinek csapatsportban, ez csak egyéni sportágban lehet ilyen címeket elérni, és ilyen diadalokat. Tehát ez egy óriási dolog lehet. Szoktál ezen gondolkozni, hogy ez van-e valami extra jelentőség, vagy ez csak ugyanúgy azt gondolod, hogy ez így megtörtént, és túl kell rajta lépni, és haladjunk tovább.
Hát van Magyarország.
Van valami a nézésed, amikor ez megtörtént?
Akkor nem. Akkor nem. Egyáltalán. Hát akkor hoztam a formát. Nagyon örültem, tehát nagyon jó. Tamás Zsi rögtön mondta, hogy úszhatál volna a világrekordot is. Nem úsztam, mert játszadoztam ott a végén. Tehát hogy, akkor nem.
Kérem szépen, Úgy volt a vége?
Hát úgy volt, hogy ez egy világbajnoki döntő volt, és azt én már tudtam, hogy már 304-es szám megnyertem. De annyira elúsztam a másodiktól, hogy már nem volt érdekes a verseny, és akkor azt gondoltam, hogy kicsit magamra engedem, hogy legyen, de aztán nem jött, és akkor nem mindegy. Szóval le kicsit leálltam, és emiatt 3/10-del elmaradtam a világrekordtól, amit meg lehetett volna csinálni ezt ez az öreg rekordot. Nem. Engem a világrekord nem érdekel. Az, hogy győző, az érdekel. Tehát az, hogy van ilyen, hogy akkor világrekordot is úszhatott volna, és akkor mi van? Világrekordot meg fogják dönteni. Tehát az az idő, amit akkor elér az ember, ez már röhelyes. Tehát egy serdülőbajnokságon már jobbat úsznak.
Akkor, amikor megtenni egy világcsúcsot, akkor lehet megdönteni a világcsúcsot. Tehát utána nyilván később is megdöntik, mert nem tudom, minden világcsúcs megdönte már a világtörténelemben, nagy valószínűséggel minden sportágban előbb-utóbb megfog, de azért nem világcsúcsot úszni, mert egyszer meg fogják dönteni. Ez olyan, mint hogyha...
De nem azért, nem tudatos.
Azért nem eszek ma, mert holnap úgyis esik.
Nem, az nem tudatos, csak én nem arra töreket. Én győzni akartam. Tehát én azt akarom,
hogy... Nagyon fiatal is voltál még akkor talán.
Hát 17 éves voltam, tehát így nem tudatosodott bennem. A későbbiek során én azokat dolgokat szeretem, akkor későbbiek során tudatosodik az ember. Belgrád. Hát most Belgrád. Hát azért most 1973-at írunk.
Ezt olvastam.
De akkor azért más időket éltünk, tehát az, hogy aztán utána rájöttem, hogy a Belgrád az gyakorlatilag az, ahol a Hunyadi megverte a törököt, ami miatt harangoznak délbe. Tehát és onnantól kezdve azért ez már egy komoly dolog.
Tehát akkor
azért...
tudtad?
Nem. De ahogy nem tudtam egyáltalán. Nem is foglalkoztam ezzel. Én egy nagyon naív gyerek voltam, akinek egyébként jó tanuló szerettem volna lenni, de hát 1960-as, 70-es éve mit tanultunk az iskolákból? Tehát Magyarország kicsi, Magyarország elmaradott, Magyarország minden, ami ez. És tulajdonképpen, ami bennem ez megváltoztatta ezt a gondolatot, ez pont a sport volt, és pont Szécsi Tamás volt, aki 1969-ben 13 éves voltam, és az ifjúsági Európa-bajnokságon összekerültem a nálamnál két évvel idősebb, a 15 éves, a 13 éves van különbség versenyzőkkel, és ott egy szovjet Poljakov nevű versenyzővel. Hatalmas nagy, és akkor mondta az öreg, hogy most te szovjet, ráadásul, hát akkor hát annak idején hát úgy el voltunk állva, meg voltunk félelmítve, minden, ami szovjet, az csak jó lehet. És akkor én ezzel kerültem össze. És tehát az öreg hozta ki belőlem azt a fajta harciasságot, azt a fajta gondolatot, hogy hát attól azért, mert ő olyan, de én azért még megverem. Annyira emlékszem, még most is szemem előtt van, mert nekünk volt egy menetrendünk, hogy hogyan készülünk fel a versenyre, stb. Zuhanyzás. És a zuhanyzásnál átgondoltam, hogy mit fogok csinálni, és lehúnyt szemmel zuhanyoztam, és azt éreztem, hogy valaki néz, valaki közel van. Kinyitottam a szem, és ott állt előttem ez a hatalmas Poljakov, és hogy így nézett, és ahogy nézett. Hát nem kellett volna úgy nézni. Hát ilyen lebecsmű. Na, hát ezért. Ott. Egy nem kellett volna. Már ott. Igen, hát már ott. Az gyújtotta bennem föl azt a szikrát, hogy az anyád szentségét, hogy tetszett, hogy mit képzeztem magadról, hogy na most ez a fajta, bárhogy nevezhetjük, én azt mondom, hogy ez nemzeti öntudat, vagy amikor az öntudatra ébredés. Tehát ez egy fantasztikus dolog. Amikor az ember, amikor az a kisgyerek, amikor az a sportoló, amikor az az ország, amikor öntudatára ébred. Na most ez engem nagyon foglalkoztat azóta is egyébként. Amikor felfedezi azokat a kincseket, amiket az elvégzett munka értékét, azokat a tudást, amit az elvégzett munkába azok, akik tanították, beletették. Tehát aki azt mondja, hogy gyerekek, nekem azt mondtátok, hogy én ilyen vagyok, közben én nem ilyen vagyok. Persze, hogy nyilván mondanak, hogy azzal is tisztában vagyok a hibáimmal. Csak akkor tudok másokat legyőzni, hogyha magam legyőzöm. Ha magam le tudom győzni, az nem azt jelenti, hogy már akkor másokat is le tudok, mert azért nem így van. De hát van egy ilyen mondás, azt én nagyon szeretem, hogy nehéz a boldogságot önmagunkban megtalálni, másutt pedig lehetetlen. Tehát, hogyha ez nincsen meg, ez az öntudat, az a jó értelembe vett öntudat, akkor azt csinálnak, amit akarnak. Akkor elhitetik veled, hogy te akármi vagy, te veled bármit lehet csinálni. Na most ez nem így van.
Na jó, hát az ellenfélnek nagyjából ez a stratégia, hogy ezt elhitesse veled. A saját embereidnek, akik meg a jódat akarják, annak meg nagyjából nem ez a feladat, hogy ezt elhitessék veled. De hogy ébred rá erre egy gyerek vagy egy ember szerinted? Mi kell hozzá, hogy valaki ezt megérezze? Én abszolút értem és érzem azt, amiről beszélsz. De hogy mi kell hozzá? Hogy tudod ezt valakiben felébreszteni? Hogy önmagában a sport is szerintem fontos dolog ahhoz, hogy ez valakiben meginduljon, de a sportban is mi kell hozzá, hogy valakinek ez erőt adjon, hogy ő azt mondja, látom, hogy a zászlót ott, és nekem ez önmagában már erőt ad ahhoz, hogy nyerni akarjak, vagy félre tudom tenni azokat a kétségeket, vagy kételyeket, amik a verseny előtt, vagy akár egy edzés előtt bennem vannak.
Hát én elsősorban a munkába hiszek, tehát az, hogy a munka, tehát a munka, a tiszta, elvégzett munka, én abban hiszek. Az összes többi az, hogy ilyen szerek, meg olyan, lehet, tehát a munkába való hit. Utána a másik, ami szerintem nagyon fontos, hogy az a tudat, tehát az a tudás, vagy tudat, ami én mögötte áll. Tehát az, hogy én nem, vagy mi, nem csak én, hanem mi. Tehát most nem úgy van, én csak hirtelen megszerültem, azt nem volt mögöttem senki. Hát én már valamire azért ide születtem, tehát valami miatt ide születtem, hát hogy most beszéltünk erre, és erről is tudok mondani, hogy tehát akkor, amikor én megszülettem, vagy bárki, bármelyik ember megszületik, az a szülei szerelméből születik meg. Az csak a test. Na de abban egy lélek is van. Arra mondjuk azt, hogy lelkesül. Most az a lélek, az pedig valahogy, valamilyen módon beleköltözik, beleszáll. Na most én úgy képzelem, nem csak én, hanem mások is, hogy ez a lélek, amikor lelkesül ez a test, a lélek az pontosan tudja, hogy miért pont azt a testet választja. Miért pont akkor, miért pont ott. Tehát én szoktam mondani, hogy aki itt Magyarországon születik, vagy azt mondjuk a Kárpát-medencébe születik, az pontosan tudja, hogy miért született. Feladattal születünk ide, és hogyha azt a feladatot, amikor te megszülettél, akkor te pontosan tudod, hogy mi a feladatod. Mert azért születtél ide, az a kis lélek pontosan tudja. Aztán persze az élet elhív különböző dolgokra, és előfordul az, hogy már azt se tudod, hogy miért születtél ide. Nem tudod, hogy mi dolgod a világba. De ezt a dolgot ezt meg kell tudni találni a saját magadba, vagy a környezetedbe, és attól a pillanatok, hogy teszed a dolgodat. Most nem nagy dolgokkal gondolni, hanem akkor dolgodat teszed, akkor helyeden vagy. És akkor tudsz hatni a világra, akkor tudsz hatni másokra, akkor tudod hitelesen, hittel, hitelesen elvégezni a munkát, aminek meg eredménye kell, hogy legyen. És mindennek van előzménye, mindennek van következménye, úgyhogy a gondolataidnak is, a mondataidnak is, amiket mondasz is. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nem ilyen küldetéstudat, meg nem egy ilyen megszállottság minden, csak azért tegyük helyre bizonyos dolgokat.
Úgy mondanám, ez egy rendszer, amit most így vázoltál, hogy minden, tehát van egy kauzalitást, van okokozati összefüggők, és ahogy említetted, ha jól értem, akkor minden belőlen indul. Tehát az, hogy milyen a világ, az,
igen,
az olyan,
minden, az látni biztos, akarod. Igen. És a világ azt tükrözi nekem vissza?
Igen, és az fog történni, amiért te megdolgozol, vagy szeretnél elérni. Visszakanyolod még, mielőtt elkezded ezt mondani, hogy végül is akár a sorszerűség, meg az elmézeti öntudat. Ebben az edződnek, Szécsi Tamásnak szerinted van szerepe?
Mert persze.
Ugye én nekem egyből az, hogy ezt igyekezted mondani, és hogy lelkesül egy gyerek, már gyerekkorában tud egy nemzettel, akár egy nemzeti érzéssel, vagy nemzeti öntudattal azonosulni. Hát ezt most így nagyon nehezen tudom elképzelni a mostani gyerekekről, abban akár azzal az edzői hozzáállással, azok a lehetőségekkel, amik most vannak, és ugye most látjuk, hogy azért ezt nem lehet összehasonlítani nem ugye az 50-60 évvel ezelőtti lehetőségekhez, hanem akár a 20 évvel ezelőttiek se, vagy a 30, hogy mik voltak akkor, és ki hogyan edzett, és milyen feltételek mellett. Időzőben kellett győzni, de hogy én valahogy ilyen azt érzem, hogy itt Szécsi Tamásnak azért volt arra ráhatás, hogy nálad ez így kialakuljon, vagy valahogy így elkezdjen szikrából, esetleg lángra lobbalni.
Hát neki is. Tehát neki is volt. Egyébként a család az nagyon fontos, hogy honnan jött. Milyen mintákat kapott. Én amikor 6 éves voltam, akkor meghalt az édesapám, akivel nagyon hosszú időn keresztül egyébként sem tudtam együtt lenni, mert ő, amikor én megszülettem, akkor ő agyvérzés kapott, lebénult, és ilyen kerekesszékes volt. Tehát nehéz volt abban az időben. De minden esetre a családnak volt egy ilyen, mi nem beszéltünk naponta ezekről a dolgokról, de azért az édesapám az organista volt, a templomban orgonált. Anyukám a templomban énekelt. Én amikor egészen kicsi voltam, én már mentem le az Anna templomba, és akkor ott ültem az orgonista mellett, és én el voltam ájulva attól a zenétől, és az a gyönyörű hangtól, amit az orgona árasztott magától. Akkoriban még latinul celebrálták a misét, én tudtam latinul a misét, mert ugye az orgonista az ahhoz rezonál. És ebben a hitben, és ebben a neveltetésben részesültem, ami rendszeres templomba járás volt, stb. Ami egyébként 9 éves koromban meg is szűnt, mert ugye akkor elkezdtem úszni, akkor már nem volt ilyen. De ez még mindig csak azt mondom neked, hogy ez csak még mindig hit volt. Ez csak ez egy hit. Hát én ezt hiszem, de azért ez elhiszem, ez egy mese. Tehát ez a hit tan. És akkor, hát vannak bizonyos évszámok az ember.
Akkor a hit az bármivel tud alakulni, tehát a hit önmagában nem tud megmaradni, mint hit.
Hát hogy csak önmagában, az más, hogy hiszed, vagy tudod.
Két különböző dolog is lehet ez, igen. Mert valamibe hiszel, amit nem tudsz, de hinni meg kell. Tehát
hát
én azt mondom, hinni meg kell. Tehát
hinni kell?
Ha nem hiszek dolgokba, hogy képes vagyok rá, vagy úgy vannak, ahogy én azt hiszem, és nem tudom megmagyarázni esetleg, hogy miért miért van úgy, vagy semmilyen olyan empirikus tapasztalatom nincs, hogy ez meg akár senkinek, hogy ez miért úgy van, hogy mi hisszük, akkor ez egy picit ilyen sánta világ lenne számomra. Tehát, hogy
a hit az alapkérdés, az kell. Igen, de ez még csak mindig hit volt. És amikor én 30 éves voltam, amikor szembe jött velem véletlenül pont a Názáreti Jézus című film, Cefirellinek a Názáreti Jézus című filme. És én rájöttem, mindez, amit én hiszek, ez megtörtént. Csak az egy kérdés, hogy Jézus, a Jézus minőséget, mint szemét, hogy azt ő megváltónak gondolnám, vagy csak itt történt. De hogy történet az volt, azon kár vitatkozni. Na és innentől kezdve indul el egy csomó minden dolog. De egyébként a hit meg a tudás között hát van ilyen, hogy a búza szemben, minden egyes búza szemen rajta van Jézus kép mása, és akkor mondta ott a pap, hogy hát és élt az a vidéki, vagy az embereknek. És hát, hogy kérdez, van néhányan azt hiszik, hogy Jézus kép mása van a búza szemen. És erre azt mondták ott az ott levők, hogy mi nem hiszik ezt, mi tudjuk. Hát azért nagy különbség. Hogy ez a faj, na, innentől kezdve hit kell, de az meg általán, és amikor ezt már tudom, hogy ez így van. Tehát én nem hiszem, hogy nincsenek véletlenek, hanem én tudom, hogy nincsenek véletlenek. Na.
Eljutottunk most az egyik könyvethez, most már olyan régóta kerülgetjük ezt a témát, és már kicsit kínlottam is, amiért, hogy ne említsem meg. Négyes pályán.
Igen, az első volt.
Igen, és amiről szól, így össze van foglalva, de hogy ezt elolvastam, én nagyjából ezt nem lehet megváltoztatni. Tehát szerelmek, barátságok, ismeretségek, kapcsolatok, hogy egészen egyszerűnek tűnő hétköznapi események sokszor gyökeresen megváltoztatják az életedet. Lehet, hogy véletlen. De én már tudom, biztosan tudom, hogy nincsenek véletlenek, Hargita András. Ezt nagyon-nagyon kevesen merik így kimondani szerintem, tehát így vállaltan, hogy nincsenek véletlenek. Én veled értek egyet, tehát én azoknak a táborát próbálom szaporítani, akik azt gondolják, hogy nincsenek véletlenek, minden valamiért történik. De mit értesz az alatt, hogy nincsenek véletlenek? Biztosan tudod, hogy nincsenek véletlenek.
Hát pontosan azok, amik velem történtek. Egyébként én erről senkit nem akarok meggyőzni. Hát legyen az ő hite szerint. Szerinte vannak véletlenek. Hát jó, hát ilyen úgy.
Bocsánat, hogy a szabadságok megint, de hogy aki hisz abban, hogy nincsenek véletlenek, az pont nem akar semmiről meggyőzni már senkit. Tehát
nem akarom.
Igen.
Semmit senkiről nem akarok. Senkit semmiről nem akarok meggyőzni. Tapasztalja. Az a legfontosabb dolog, mert én is tapasztaltam, és onnan tudom. Magyaráztak nekem is egy csomó minden dolgot, hogy így, meg úgy, meg amúgy, hogy hidd el, meg ne hidd el, meg. De az én a tapasztalataimra támaszkodom. És ez engem mindig is segített. Szoktam, ezt talán sportnyelven ez nem jól hangzik, ez a föladás, de amikor én igazán nagy, nehéz helyzetekbe kerültem, mert az olyan volt, akkor ezt föladtam. De nem úgy adtam fel, hanem a szó annak az értelme, hogy föladtam. Én megpróbálok mindent, én megteszek mindent, ami szükséges, ami a megoldáshoz szükséges, a magam dolgát, de én ezt nem tudom már. Segíts nekem. És mindig megkaptam a segítséget. Még akkor is, amikor azt gondoltam, hát ezt nem egészen így gondoltam. Tehát azt tudom, hogy akkor is úgy volt jó. Tehát ez így jó.
Ez az elengedés?
Az elengedés is benne van ebben, meg a feladás is. Tehát az, hogy van egy olyan erő, nem is egy, van, ami az én lelkemet engem segít, vagy az én gondolataim, az ilyesmi. De hogy amikor nagyon görcsösen ragaszkodik az ember bizonyos kérdések, az általában nem jó. A görcsösség nem jó. Úszásban se jó. Tehát lemerevszel, de hát semmiben nem jó, hogy a görcs, hogyha lazán, tehát ez nem flegma, ez nem azt jelenti, hanem az, hogy egy megfelelő flexibilitással álljál hozzá, csináljad, akkor az működik.
Ennek a könyvnek a címe négyes pálya. Miért a négyes pálya? Mert annyit tud még egy vízilabdázó is, hogy valamiért a menők a négyes pálya. Tehát mindig középről kezdenek el a menők kifelé jönni. Tehát aki középen úszik, tuti az a menő. Miért négyes pályán ennek a könyvnek a címe?
Hát azért, mert akkor ugye, mert ez volt az egyik része, tehát mint úszás. A másik az, hogy állatorvos lettem, akkor utána szövetségi kapitány lettem, és volt hát még szülő, meg gyermekek, stb., és még volt még egy része, amikor még a úszószövetségnek megbízott elnöke is voltam. Tehát ez egy pályát.
Az egy év volt.
Hát néhány hónap volt az nagy átalakulás volt akkoriban, és úgy nézett ki, hogy nem fog menni már. Az a fajta szövetség, ami régebben volt, az állam kivonult ebből a támogatásból ilyen formán, és innentek ez a úszás, vagy egy a sportok magukra maradtak, maguknak kellett ellátni, megszerezni dolgokat, amiket egyébként meg nem tudtunk. A lényeg az, hogy megváltoztak ott a dolgok, és ennek következtében fölborult az a fajta szövetségi rendszer. És úgy nézett ki, hogy nem tud megalakulni a Magyar Úszószövetség. És akkor engem is kértek arra, hogy hogy ez segítsen, mert egy bizonyos struktúrának meg kell jelenjen ahhoz, hogy egyáltalán össze tudjon állni. Nem csak engem kértek meg, a Vitrai Tamás is, megkérték meg a Gyarmati Andrát is, megkérték erre. Aztán egy-két ilyen úgynevezett ilyen közgyűlés után a Vitrai mondta, hogy hát ezért ő nem ezt gondolta, hogy inkább nem akar ebben részt venni, és végül is az András lett így aztán, és akkor én lettem. De ennek nem tudok különösebb nagy jelentőséget. Egyedül egy dolgot igen, hogy túlságosan részletes, a lényeg az, hogy ahhoz, hogy létrejöjjön egy szövetség, oda a közgyűlésnek létre kell jöjjön, meg kell alakuljon. De már meg se tudott alakulni, mert annyi mindenben nem tudtak egyet érteni. És akkor én mondtam, hogy na, akkor ezt közelítsük meg onnan, hogy mik azok a kérdések, amiben meg tudunk egyezni. És akkor marad néhány, amiben nem tudunk megegyezni. De ezeket vegyük le. És akkor kezdjük el azokat vizsgálni, hogy mi az a pár, de néhány dolog, amiben nem tudtak megegyezni, amiben végül is aztán sikerült. És így, ha valami mondjuk megemlítendő, az pont ez volt, hogy meg tudott alakulni az akkori, ez a bizonyos Magyar-Orosz Szövetség, ami azóta is most már másféle módon, de gyakorlatilag erre alapozottan működik. De ennyi. Nekem nem szerettem csinálni. Én a kapitányságot azt szerettem csinálni. Az jó volt. Az elnökség üléseken szerettem részt venni. Szerettem a versenyzőknek, az edzőknek a munkáját segíteni. Ez jó volt. De mint elnök, én ott nem, az nem, az távol állt az tőlem. Az nem az én műfajom volt.
Két különböző szakma, amit nagyon nehezen ismernek fel nagyon sokan. Tehát ahogy a magának sportolónak lenni is teljesen más dolog, és akkor azt hinni vagy érezni, hogy te értesz már a saját sportágathoz, az lehet egy elég erős motiváció arra, hogy te azt hitt, hogy te jó edző is lennél, csak ez ugye akkor derül ki, amikor elkezdesz edzősködni, hogy hiába tudod, hogy miről szól a saját sportágad, nem biztos, hogy el tudod adni, tehát sok olyan képesség kell hozzá, akár született, akár szerzett képesség, amivel te már azt, amit tudsz, azt át tudod adni. Ez pedagógiai, pszichológia, nagyon-nagyon sok minden kell még hozzá, és innen még egy nagy kanyar a sportvezetőség, tehát hogy valaki tudja irányítani a sportolókat, vagy úgy nem is irányítani, úgy támogatni a sportolókat és az edzőket, hogy ez egy családként tudjon működni, és ez
hát jól tudjon működni.
Hát ez egy megint egy külön szakma, tehát ezt amúgy abszolút szintén értem, hogy...
Hát te aztán értheted ezt.
Miért nem látod úgy, hogy abban megtaláltad saját magad. De a könyvírás az hogy jön? Nekem amúgy nagyon-nagyon szimpatikus a könyvírás, tehát nekem iszonyatosan tetszik. Látom, hogy nagyon sokan adnak ki önélet rajzi könyveket is. Nekem iszonyatosan tetszik az, hogyha valaki tud írni, és arra szállja magát, hogy egy könyvet adjon ki. Hogy indult ez nálad, hogy akkor most ezt az első könyvedet így összerakod, kiadod?
Magamról eszem, köszönöm szépen, ha úgy érzed, hogy tudok írni. Én csak leírom, amit gondolok. Egyébként úgy volt, hogy akkoriban rengeteg élménybeszámolóra jártam. Nem tudom, hogy most vannak élménybeszámolók, de akkoriban ez egy...
Van.
Most van. Na, ez egy jó dolog volt. És akkor ott mondták nekem, hogy te figyelj, egyébként a Rizskó Géza mondta, újságíró, ő is úszó volt. Azt mondta, Harest, tehát annyi minden, mi nem írod ezt le? Na, Géza, mert nem tudom leírni. És akkor elkezdtünk ott beszélgetni különböző emberekkel, hogy kik, akik megírják, de ilyen-olyan módon nem írták meg, vagy csak különböző feltételekkel, ami meg nem volt jó. És akkor írlete. Hát akkor ezt én leírtam. És akkor ebből lett a Négyes pályán című könyv, ami egy ideig bent felvert a fiókba, és aztán megkérdezte a Szekeres Tamás sportújságíró, hogy Tamás, mi van a könyveddel? De megvan, csak nem adják. Ez megörülnék, hogyha nekem írtam volna egy könyvet, és nem adják, én miért nem. És akkor ott ezt így, na végül is aztán ebből lett az, hogy ez megjelent a könyv. Én ennek nagyon örülök, nagyon jó volt ezzel foglalkozni, nagyon jó volt ezt leírni, és azt gondoltam, hogy ezzel tulajdonképpen vége is az egésznek, hiszen befejeződött egy történet. És aztán volt egy másik pont, amikor, mert hát persze nincsenek véletlenek, egyébként ez egy paciens volt, aki hozta be hozzá mindig a kutyáját, és akkor ő mondta, hogy ő a Kairosz kiadónak az igazgatója, és hogy hát, hogy megjelentetnek ilyen zsebkönyveket, és hogy hát ennek lennék én az egyik ilyen alanya, hogy akkor velem beszélgetnének. És aztán beszélgettünk is sokat azzal az íróval, aki azt mondta, hogy nyugodtan javítsak vele, amit csak akarok. Úgyhogy aztán nagyon sokat bejelentettem, ez lett aztán a túlparton. Tehát ez a túlpart, ami nem az én nevem alatt jegyződik, de gyakorlatilag a szöveg nagy részét azt én írtam, átírtam.
Ez egy beszélgetés lényegében.
Ez egy beszélgetés, és ennek azért lett a túlparton, mert ez a Mezei Károly írta, de gyakorlatilag a kérdéseket föltette, én meg megértem hozzá, amit én gondoltam, mert ez már túl parton, tehát ez volt az a túlpart. És akkor a harmadik könyv, ez a feszített víztükör, ez pedig a 2016-os olimpia után 17-ben adtuk ezt ki, mert én kétszer voltam szövetségi kapitány, az egyik az, ez a 84-től 88-ig, ez egyébként ezt a négyes már le is írtam, az öreg kérése volt, és ez egy nagyon, ezt én nagyon szerettem. Az elején az nagyon jó volt, a vége az már nem volt jó, mert az öreggel állandóan vitába keveredtem, meg nem akartam vele vitatkozni, hogy végig is ezt én lemondtam. Pedig hát azért akkor, azért gondoljuk be, Darnyi Tamás, Egerszegi Krisztina, Szabó József, Gütler Karcsi, tehát az a szőli olimpia, az egy csúcs volt, tehát az nekünk nagyon jó volt. Az mindenféle szám, nagyon jó volt. De akkor én eltávolodtam az úszástól, és akkor jött ez az elnökség, meg stb. Hála a jó égnek, azt kell, hogy mondjam, mert azután jött az empléni féle rémület, de én akkor én már teljesen kiszálltam ebből. És aztán most meg én azt mondom, hogy nincsenek véletlenek. Következő volt, hogy a 2013-14-15-ben Debrecenbe új uszoda, stb. És úgy nem mentek úgy a dolgok, ahogy kellett volna, viszont az ottani sportvezetés azt gondolta, hogy én tudok segíteni az úszóknak. És akkor ott elmentem, és elkezdtem beszélgetni vele. De úgy, hogy én ezt nem akarom csinálni, és egyszer csak tanúk vannak erre, hogy az Órendi Mihály volt, aki egyébként ő atléta, edző volt, stb., de ő volt akkor a Debrecennek a vezetője, és mellettem volt a feleségem, és elkezdtem köszönni, hogy én ezt nem akarom csinálni, ezért. És egyszerűen ott megjelent a Széchy Tamás. Gondolatba természetesen. De olyan szinten, hogy mind a három így, tehát én éreztem, hogy ez valami hat rám, na de ezt ők is érezték. És valahogy ezt akarta, hogy csinálja. Fú, gondoltam magam, hát ezért. És utána, amikor befejeztük a beszélgetést, akkor megkérdeztem, hogy ez tényleg, hát azt mondja, még most is belerevegek, hogy ilyen van. Hát gondoltam, hogy ez jelet küldött, hát ez egy, na, így kezdtem el, aztán megint ez, hogy jó, de akkor lettem ifjúsági kapitány, stb., mert akkor úgy volt, hogy a kis Laci, hogy ő, aki ő volt a felnőtt kapitány, hogy ő majd 2017 után majd abba hagyja. És akkor én majd szépen fölváltom majd. Igen, de ott aztán történtek mindenféle dolgok, aminek aztán az lett a következő, hogy nekem el kellett vállalni. Én nem akartam, de el kellett vállalni. Hát ez egy nagyon nehéz időszaka volt a magyar úszósportnak, úgy, ahogy van az egész, minden, és lett, ami lett, de végül is, hogy annyian foglalkoztak ezzel, és olyan sokan írtak erről, és mindig mást írtak. És már untam már azt, hogy állandóan mindig helyesbíteni kellett, hát ott ezt le is írtam ebbe a könyvbe, hogy nem egyszer elfordult, az újságírónak ötször adtam vissza, hogy de nem ezt mondtam. Tehát, hogy értsem meg, hogy de akkor ne írjunk, akkor hagyjuk a fenébe. Na mindegy, azt gondoltam, hogy én ezt leírom úgy, ahogy volt, ahogy én láttam. Hozzáteszem azt is, hogy ahogy ezt én láttam, ahogy én ezt átéltem. És ebből lett ez a feszített víztükör, mert feszített volt a helyzet, víz és egy tükör is volt, ami az egész annak a kornak a tükre. Ez nagyon jó volt. Ezt én nagyon szerettem egyébként, mert valahogy az érdekes, hogy van egy olyan nem képességem, mindegy, a dialógusokra vissza tudok emlékezni, pontosan, tehát visszamenjek, és úgy is van leírva egyébként a könyv, hogy ki mit mondott, és akkor ez megszületett, és innentől kezdve ez egy olyan, ami ezt én kiírtam magamban, ha kell, akkor ez egy gyógykezelés volt, vagy valami. Aztán mindenki úgy kezeli, ahogy akarja, én ezt innentől kezdve úgy éreztem, hogy nekem ezzel nincsen gondom, vagy dolgom. És akkor most jön a következő, ami még nincsen benne ebbe a listába. A Széchy Tamásról rengeteg mindent mondanak, ilyet, olyat, amolyat, minden. Én onnantól kezdve, hogy amikor én megláttam az úszodába, azt mondta, úristen, csak nehogy hozzákerüljek, mert már akkor ordított, tehát ez már olyan. Ott a pillanattól kezdve, hogy ott álltam, mondhatnám, hogy a halálos ágya fölé, de nem igaz, mert egy székbe ült, és ott halt meg, és ott álltam mellette, amikor meghalt. Egészen addig, amikor a végén a temetésnél én mondtam a gyászbeszédet, a szörnyű volt, nagyon nehéz volt. Hogy tehát van egy olyan rálátásom erre az egész történet, hogy ahonnan elindult, és ahol aztán befejezte az egészet, megint csak azt mondom, amit én átéltem. Nem az, hogy valaki ezt mondta, azt mondta, az csak amit én, hogy ez egy olyan dolog, és ezt én le tudom írni, hogy ezt le kell, hogy írjam, már csak azért is, hogy a következő edzői garnitúra legyen valami, hát útmutató, hogy körülbelül. De igazából nem is ez érdekelt engem, hanem az érdekel engem azóta is, és sok minden, hogy hol van az a határ, ahol a szülő, elsősorban szülő, ez egy nagyon fontos dolog, tanár, edző, vagy főnök, vagy bárki hathat a rábízott emberre, a gyerekedre. Meggyőződésem, hogy az egyik fiam az egy szenzációs úszó, de nem akart úszó lenni. És hogy de én tudom azt, hogyha én rákényszerítettem volna, hogy ő ússzon, a másik is, tehát ő is, akkor megváltozott volna az élete. Nem akarta az lenni. És azt mondom, hogy a Marcikám, figyelj, hogyha te ezt nem, tehát én nálad jobban akarom, akkor ne csináljuk az egészet. Nekem soha nem kellett mondani, hogy én menjek edzésre, engem soha nem presszionáltak. Mindig én csináltam. És hol van az a pont, amikor elérsz egy olyan pillanatba, akár most, mint edzőnél, amikor át kell, hogy lépjed ezt a határt, mert pont az a holt pont, amikor, hogyha azt nem csinálod meg, nem tudsz tovább fejlődni. És akkor milyen segítségek vannak erre? Hát annál a legjobb, hát mint szülő, biztos tudod azt, hogy kisfiam, hát légy szíves, szedd már össze magad, csináld meg ezt a leckét. Igen, papa, meg sem. Hát ez nagyon jó, hogy van ilyen gyerek. Az egyik fiam egyébként azt csinálta, hogy fölkelt este 10-kor, mintha még nem csináltam volna meg az egyik leckémet. A másik az pontos, tudtad, nem csinálta meg, és abszolút nem érdekelte. Na most egy ilyen, hogy tudod motiválni? Hol van az a pont? Hol van az a pont, amikor és hogyan tudod motiválni, amikor rátéredsz egy olyan útra, amikor világrekordot kellene, hogy ússzál? Ott még nem járt senki. Utána már persze könnyű, de akkor, hogy és kinek mit mondasz? Neki azt mondom, hogy csináld meg, neki azt mondom, tehát hol van az a pont, mit csinálok vele? És utána, amikor majd persze győztes lesz, himnusz, stb., akkor hogy emlékszik vissza? Na most ez egy nagyon érdekes dolog, és én ezt kutattam, kerestem, hogy ez, és persze milliószor belefutott, mondjuk az öreg, meg akár én is, olyan dolgokban, hogy ez egy hülyeség volt, nem kellene megcsinálni. És emiatt úgy gondoltam, hogy még rengeteg ilyen edzéstervek vannak, meg minden, hogy ezt a QR-kódokkal elő lehet majd hívni, filmek, stb. Tehát ez a könyv most már készül, tehát ez olyan szinten készül, hogy épp ma voltunk a medicina kiadónál, hogy úgy néz ki, hogy ez meg is fog jelenni.
Is lehet már. Akkor ez a negyedik.
Akkor ez lesz a negyedik. Ez szerintem ez én mindegyiket szerettem egyébként, mindegyikeimet, de ezt én már én is nagyon várom olyan szempontból, hogy ez az én részem az, hogy most mit mondott, meg mit nem, mert le vannak írva elképesztő sztorik, hogy amikor Belgrádban, amikor megnyertem a világbajnokságot, akkor ott vittem, épp ott persze mindig egy szobában voltunk, és iszonyatos meleg volt minden, és akkor ott elhasaltott, meg kiment, hogy így van a fürdőszoba vizet, és egy irdatlan nagyot esett, és akkor meg elkezdtem röhögni, de hát persze nem mertem kiröhögni, és akkor, tehát mindenféle sztori volt, hogy tehát sok minden benne van, nehéz helyzetek is minden, de igazából ez csak az egyik része, a másik az a fajta edzéstervek, elemzések, filmek, amik ott a köze leírja, hogy még a kezdetén, hogy milyen úszónadrágot kell hozzunk, hányat kell, mit egyél, mit, na ez szerintem annak azért az van erre, én szerintem az jó lesz, de hát ez tudod, olyan dolog, hogy az ember csinál valamit, azt szereti. És akkor az mindenki azt, hogy mindenki fogja szeretni. Hát,
úgy is mondhatták, hogy azért csinál, mert szereti.
De ezt kellett csinálni.
Igen. Viszont a komfortzónából történő kimozdulás az nem okvetlen szeretet kérdése, mert azt nem okvetlen szeretet, hogyha a komfortzónádból kimozdítanak, és az eredmény az általában a komfortzónán kívül van, hogyha valaki olyat szeretne elérni.
Hát igen.
És ugye itt említetted azt, hogy hol van az a, vagy mi az a motiváció, amivel rá lehet a gyereket akkor is, amikor nem akar tanulni, vagy nem akar sportolni. Ezt igazolni csak utólag lehet, hogy ezt jól tetted, vagy nem tetted jól, mert ahogy a saját gyerekeddel kapcsolatban említetted, hogy lehet, hogy jó úszó lett volna, lehet, hogy te ezt látod benne. Az, hogy jobb élet, más élete lett volna biztosan, hogyha biztos. Úszó marad, de csak hogy jobb.
Ez boldogabb.
Igen, ez már egyáltalán nem biztos, és itt az már kérdés, hogy mi a cél. Tehát, hogy lehet, hogy boldogabb lett volna, lehet, hogy büszkébb lett volna saját magára, ahogy azért nehéz azt, én ugye csak elbeszélésekből tudom, hogy Szécsi Tamás milyen edző lehetett, de valószínű neki is a kérés volt az erőssége, amikor valamilyen feladatokat meg kellett csinálni.
Az elején igen, volt. És megtalálta azt a pontot.
Az már egy tudomány, vagy egy pedagógiai fogás, vagy egy pedagógiai felkészültség, vagy egy nevezzük ezt bárminek is, hogy ő mindenkinél azt esetleg eltalálja azt a pontot, hogy mikor motiváló még, és mikor már káros akár arra, amit ő szeretne veled éretni, de
hogy... Hát bocsánat, volt olyan, akinek azt mondta, hogy figyelj, te menjél át vízilabdásnak. A Somosi Jóska például, hát velünk együtt úszott. Tehát mondta, hogy ez a Sudár Attila. De te mennyi vízilabdásnak?
Jól jártak, mondjuk a Sudár jól járt ez, igen.
De a Somosi is.
Ő is.
Hát tehát ő meg, de mondom neked a Fábián Lacit, aki elment, te mennyi őt tusázni. Tehát az öreg így látta, hogy hova megy. Tehát ő nem akarta azt, hogy mindenképpen ússzál, mert akkor az, hanem ő látta azt, hogy te ebbe vagy tehetséges. Most képzeld egy tanárt, egy általános iskolai tanárt, aki ott van a gyerek, és akkor te figyelj, te menjél rajzolni, tehát abban tehetséged van. ne hagyd a fenébe ezt az irodalmat, meg a matematikát, neked adott van tehetséged, de azt meg kell tudni, és utána a következménye van nyilván. Tehát mert a gyereknek az életére, most egy szülőnek is kéne, most tulajdonképpen azt kell mondjam, szerintem neveletlen szülők neveletlen gyermekei lesznek, és neveletlen szülőknek neveletlen gyerekei lesznek, és azt így megy tovább. Tehát régebben azért a szülői hitvallás azért az volt, hogy az föntről jött az a gyerek, tehát az gyakorlatilag az egy olyan dolog, azt kapta, tehát nem kellett az utónév szótárt nézek, hogy mi legyen a neve. Hát az pontosan tudta, hogy ez melyik gyerek lesz, és hogy fogják hívni. A neveknek azért nem véletlen, annak van jelentése, meg jelentősége, hogy milyen nevet adsz neki, vagy már hogy hívod azt a gyereket. Tehát ő akkor nem kell neki gondolkodni ezen. És akkor is tudta, hogy tehát abból a gyerekből mi lesz. De most ez egy nagyon fontos dolog, hogy most ezt persze nem tudja. Most csak úgy lettek a gyerekek. Tehát most ezért...
Szerintem ez is helyre fog majd állni azért.
Hát előbb voltam remélhetőleg, biztosan. Igen, mert így azért ez nem jó. Tehát ez...
Jó, nem jó, mindenek megvan mindig az oka. Igen, tehát, erről beszélgetünk előbb, semmi sem véletlenül történik, és mindenek előbb-utóbb kiderül, hogy miért történt az úgy, ahogy történt. Van még két nagy témánk, és mielőtt elkezdenénk a következő kettőt, beszélgessünk egy kicsit a zenéről. Említetted, hogy ez fontos neked, és mivel a műsorunk címe a Sportolók slágerlistája, ezért hoztál nekünk zenéket. Milyen zenéket hallgatsz?
Ahogy ezt én meséltem, hogy én az orgona muzsikán nőttem föl, tehát nekem az nagyon tetszett. Nem egy alkalommal volt, hogy a lakásunkon összejöttek, hogy apukám ugye karmesterként, tehát már nem tudott mozogni, de hozzánk jöttek föl a zenészek, és akkor ott kamarazene volt, anyuka énekelt, és ott, tehát komoly zene volt. Operába jártunk. És aztán, hát persze engem is elkapott nyilván a beat zene, ennek a csodálatos ritmusa, és aztán, de az úgynevezett komoly zene, én a komoly zenében mindig megtaláltam azt a nyugalmat, azt a fajta, ugye az zene hullámai, a hangjai, ami hosszú időn keresztül még az edzések közben is segítettek, mert az a zene ment bennem, azzal a ritmussal, az adta meg a ritmust, tehát ezek nagyon, nagyon fontosak voltak. És aztán egy bizonyos idő után rátaláltam a népzenére, na most az egy csoda, tehát a magyar népzene, hát az aztán egy olyan kimeríthetetlen csodaság, hogy az elképesztő. Vannak olyan zenék, amiket úgy nem szeretek, tehát most tehát vannak
ilyen repzenek.
Hát igen, de van, tehát én nekem az a zene tetszik, amelyik megemeli a lelket. Hogy miért tetszik a zene? Azért, mert én azt gondolom, hát ezt nem csak gondolom, ez tényleg így van, hogy az energia az egy hullámhossz, az egy bizonyos hullám. Ha ezt a hullámot sűríted, vagy éppen elengeded, akkor van egy olyan pont, amikor már meghallod a hangot, van egy pont, amikor már nem hallod. Van egy pont, amikor látod, és van egy pont, amikor nem látod. És van egy pont, amikor annyira besűrűsödik, hogy már az anyag keletkezik. Már megjelenik az anyag. Mindennek van rezgése. Mindennek. Az aurának is van rezgése. Mindennek van rezgése. Egyesek szerint úgy lehet például gyógyítani, mint a gyógyító szándékkal, hogy a vizet nem illetve kell forralni, mert akkor lenullázod a vizet. Egyébként vannak olyanok, hogyha megfogod azt a poharat, annak van egy rezgése, azt megfagyasztod, és abból a kristályból meg tudják mondani, hogy milyen betegséged van. És vannak olyanok, akik ezeket megváltoztatják, és innentől kezdve, ha ezt a gyógyvizet iszod, akkor gyógyulsz. És innentől kezdve úgy érzem, hogy az a rezgés, az hat rám. Van, amiben jól érzem magam, van olyan ember, akinek a társaságában jól érzem magam, van olyan millió, amiben azt mondom, hogy ez jó, és van azt mondom, hogy úristen, hogy nem is akarok benne maradni. Ezt a zenét meghallgatom, ezt nem is akarom hallani. A másik pedig úgy jaj, de jó. Tehát szerintem ezt a rezgést, ezt fölveszi az ember. Na most... Nem véletlen az, hogy mondjuk egy zenekar, amikor az elején próbál, hogy akkor ott hangolnak, tehát akkor összeénekelnek össze, tehát fölhangolják a hangszereiket, amikor ráhangolódunk egy témára, amikor az edzést ismertetik, hát az is egy ráhangolódás. Tehát az, hogy most hagyd el azokat a dolgokat, amikkel eddig ide jöttél, most ez a feladat. Tehát van egyfajta ráhangolódás, hogyha ez jól sikerül, akkor hatékonyabban tudod megoldani. Tehát például, amikor én egy verseny előtt mindig átgondoltam, hogy mit kell csinálni. Onnantól kezdve, hogy odállok a rajtkőhöz, felállok, végigmentem mindenen. Tehát szinte végigúztam az egészet. De érdekes módon, hogy én állatorvosként is sokat műtök, én minden egy, amikor olyan műtéteknél is, ami teljesen hétköznap semmi, minden egyesen átgondolom, hogy mit kell csinálni. Lehet ezt azt is mondani, hogy az imádkozás. Lehet. De a ráhangolódás, ez a fajta hullám, tehát rá, ez egy fontos dolog. A zene ez pont olyan. Ha a zene el tud vinni, és ez nem csak az, hogy elandalít, mert nem csak az, ami van, amikor érzéseket kavar föl az emberbe, amikor hát emberi érzelmeket indít el, mozgat meg. Na ez szerintem ez a zene. Most ebből aztán hát persze van sokféle, nagyon, ami van a népszerűbb, meg a kevésbé népszerűbb, meg az, hogy mondjuk mi folyik a rádió.
Egy számról, egy zenéről kezdtünk, vagy kérdeztelek, és így kilapítottad a témát, tehát ugye nagyon-nagyon széles spektrum.
Minden összefügg
be azért. A zenét, igen, úgyhogy egy számot, egy együttes nevet, vagy egy, tehát semmit nem mondtál, de meséltél nekünk, nekem hozzáteszem, nagyon-nagyon tetszett.
Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a sportolók slágerlistája.
Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak. Van valami a levegőben, valami, ami reggel szétszed. Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak. Van valami a levegőben, valami, ami reggel szétszed.
Kettőkor elindulni, na még itt nem. Háromkor elindulni, na még itt nem. Négykor ma elindulni, na még itt nem. Nélküled elindulni, na még itt nem. Kettőkor elindulni, na még itt nem. Háromkor elindulni, na még itt nem. Négykor ma elindulni, na még itt nem. Nélküled elindulni, na még itt nem. Ja, majd pihenek, ha öreg leszek. Majd a gyógyszert szedek, majd ha elköltözök otthonba. És kártyázunk köntösbe, titokba. Hanem a pólóim lesznek majd kikopva. Ha már nem izgat a bikini és nem izgat a divat. Ha már nem izgathat más, csak a tévé. Alvás, evés, ivás. De most látnod kell, hogy a világ csodása. Hagyd a netet ma mögötted. Dolgok történnek körülötted. Mennyi szép lány, mennyi fiú, akit nem veszel észre. Mert nem veszed észre, hogy a külső, belső nélkül nem sok. Smárolni lehet, de az nem sok. Szeresd azt, akit valamivel megfog. A szexben az ölelés a legjobb.
Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak. Van valami a levegőben, valami, ami reggel szétszer. Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak. Van valami a levegőben, valami, ami reggel szétszed. Éjjelre összerak majd, reggelre szétszed. Éjjelre összerak majd, reggelre szétszed. Szétszed.
Van, akitől menekülök, valakihez futok én.
Van, akihez ledőlnék már egy kanapén.
Van, akitől félek, pedig szerettem az elején.
Kötődnék már valakihez úgy, mint a kollagén.
A lelkem korabén, a testem még fiatal. A vállamra dőj rá, és mondd el, mi a baj? Szerelem, pénz vagy a szülőkkel? Van gáz, a fotter nem bankár. A csajod nem sorstárs, ácsi. A gondokat most falhoz kell vágni. És élni egy percig, mint ha nem lenne holnap. Ha nem lenne holnap, kérnék egy tollat. A nyelvemre írnád a számot fel. Egy csókkal a bánatom szántod fel. A szívünket ma este cseréljük el. Vagy hitelre megkapod alacsony kamatra. Az enyém, ha kell. Kettőkor elindulni, na még mit nem. Háromkor elindulni, na még mit nem. Négykor ma elindulni, na még mit nem. Nélküled elindulni, na még mit nem. Kettőkor elindulni, na még mit nem. Háromkor elindulni, na még mit nem. Négykor ma elindulni, na még mit nem. Nélküled elindulni, na még mit nem.
Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak. Van valami a levegőben, valami, ami reggel szétszed. Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak. Van valami a levegőben, valami, ami reggel szétszed.
Éjjel összerak majd, összerak majd.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz
a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb. Én szerintem zseniális ez a szöveg.
Ez überelhetetlen.
Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
Nagyon megdobogtattad a szívemet.
Ha van igazán sláger, akkor ez az.
Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Get you.
Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
Pedig Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lábás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
És megvan Olimpia döntős a magyar férfi kartválogatott.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Fény a tűz, hogy láss az éjszakába, petróleum lámpa. Milyen szép a lángja. Sok-sok-sok hazugságot. Száz év rálépett, ismeri az életet, és érti a nagy világot. Petróleum lámpa. Milyen szép a lángja.
Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk tovább a beszélgetésünket Hargitay Andrással. Olimpiai bronzérmes, háromszoros világ és Európa-bajnok úszó, állatorvos, volt szövetségkapitánnyal, és még nagyon-nagyon sok mindent fűzhetnék a nevedhez. Velem Gergely Istvánnal vagy kénytelen beszélgetni. Zenénél tartottunk, és már bele is hallgattunk a zenébe, és nagyon széles spektrumon kezdtél elmozolni ezt, ahogy említettem. Ez nekem nagyon tetszik, hogy mindennek egy picit adsz egy másfajta megvilágítást, mint ahogy amúgy szerintem az emberek nagy többsége él, és ez borzasztóan érdekessé tehet akár minden témát, és gondolatébresztőként is szolgált, még akár egy zenéről való beszélgetés is. Viszont van még egy nagy témánk, az az állatorvoslás. És én felírtam magamnak egy nagyon nagy dolgot, tehát egy nagyon-nagyon fontos dolgot, és nagyon tetszett az, amikor azt mondtad, ez honnan jön? Ezt te találtad ki, hogy ezt valaki neked mondta, az állatorvoslás valóban az emberiséget gyógyítja, míg az orvosok az embereket. Ez nekem nagyon-nagyon tetszik, ez a megfogalmazás.
Hát ez így van. Azért tetszik, mert ez így van.
Honnan jött egyáltalán az, hogy állatorvos szeretnél lenni?
Szerinted?
Hát én nem tudom megválaszolni Hargitay András helyett ezt a kérdést.
Azóta pontosan onnan jött, amikor én a központi sportiskola vízilabda szakosztályába jelentkeztem.
Na jó, ezért mondtam neked az elején, hogy akár vízilabdázó is lehetnék. Nem mondom, hogy ki vagy, hogy KSI, víz, állatorvos.
Igen, tehát én természetesen Erdély szerettem volna lenni, mert láttam a Homoki Nagy Istvánnak a Gyöngyör által lobhullási című filmjét, amiben nekem az ott lévő erdőben tevékenykedő, nevezzük vadásznak vagy erdésznek, nekem az annyira tetszett az a közeg, és egyáltalán az egész minden, hogy elhatároztam, hogy én úgy fogok élni. De aztán ugye ehhez két dolog kellett volna, az egyik az, hogy akkor még most is egyébként Soproma volt az Erdészeti és Faipari Egyetem, tehát akkor még azt hiszem talán úszoda se volt ott, tehát ez innentől kezdve nehezen lehetett volna az úszást együtt csinálni ezzel a tanulmányokkal. Másik pedig, hogy hát ott felhívták a figyelmet, hogy azért az jelentősen megváltozott most már az erdész és az erdőben dolgozó embereknek a munkája a filmhez képest. Úgyhogy annak idején nekünk a csapatorvosa dr. Kausz István volt, aki párbajtőr olimpiai és világbajnok volt, ő a Rókus Kórháznak a sebészetén dolgozott, és mindenféle nyűgünkkel, gondunkkal, bajunkkal hozzámentünk be. És nekem nagyon tetszett, ahogy a Pista bácsi, ahogy a betegekkel bánik. Tehát, hogy nem attól gyógyul meg, vagy nem csak attól gyógyul meg a beteg, hogy megoperáltam, hanem az, hogy ahogy beszélek vele, hogy rátette a kezét, hogy ahogy a szemébe nézett, tehát ahogy gyógyítottam, mert a gyógyítás az tulajdonképpen. Na most ez nagyon tetszett, és innentől kezdve elindultam egy orvosi pálya felé, és hát persze nincsenek véletlenek, ugye a szomszédunk az, aki állatorvos volt, akinek a lánya állatorvos volt, akinek a férje állatorvos volt, kint dolgoztak a Budakeszi Vad Biológiai Kutatóintézetbe, ami már majdnem olyan körülmények között éltek, mint ahogy én a Gyöngyvirágtól a Lompolási című filmbe. Úgyhogy elhatároztam minden, hogy akkor én állatorvos leszek, ez nem volt azért annyira könnyű, de minden esetre ez sikerült. Engem a kisállatsebészet, a kisállatgyógyítás az érdekelt, nem a gazdasági haszonállatoknak, mert ugye annak idején még ez volt a fő cél, ami nagyon fontos, de egyébként, hogyha belegondolunk, hogy ez valóban így van, hogy az orvos az embereket, az állatorvos az emberiséget gyógyítja, mert az orvos egy emberrel foglalkozik, de az állatorvos, tehát az, hogy mit eszel, mit iszol, ezek mind az élelmiszerhigiénia, járványtan és egyéb ilyen dolog, ez egy nagyon fontos kérdések. Úgyhogy, de azért ez a gazdasági haszonállatok felé húz el, de engem meg mindig az a fajta úgynevezett kisállat volt annak idején, most már ez megváltozott, viszony, ami az embernek, és nem csak a családjához hozzátartozó kisállatokkal foglalkozik. Ugyanis nagyon érdekes volt azt megfigyelni, hogy amilyen betegsége volt egy embernek, sokszor ugyanaz a betegsége volt az állatnak is. Akár cukorbetegség, daganatok, tehát nagyon érdekes, és rajta keresztül lehet egy gyógyítani. A legfontosabb dolog az embernek a gyógyítása. Én számomra meg azt gondolom, hogy a sportolóknak egy nagy része, én hierarchikus gondolkodása vagyok. Tehát nekem nincsen ilyen demokrácia, de a sportban nincsen demokrácia, nem azt akartad, hogy a csapat egyforma legyen a többivel. Hát a legjobb akartál lenni, és azt akartad, hogy a csapat a legjobban. Én is azt akartam, hogy a legjobb legyek. Tehát, és a sportban nincsen demokrácia, ott hierarchia van. Aki a legtöbb, aki a legjobb, az annak több lehetősége van, többet kap, stb. Az én véleményem szerint az életben is ugyanez a helyzet, én az univerzumból indulok ki. Hát ott nincs, hogy a napot felserülem a holddal, a holdat a Merkurral, nincsen. Mindeniknek megvan a maga helye, és az nagyon pontosan ott van. Ha nem ott van, akkor nagy baj van, ha fölcserélik. Most éppen ez történik, egyébként megpróbálják összemosni az egészet, és akkor nem lesz abból semmi. A férfi kell legyen, a nő nőnek kell legyen, a gyereknek gyerek kell legyen, az öreg öregnek kell legyen, és ez nem cserélhető föl. Ez nem azt jelenti, hogy több vagy kevesebb nála, hanem ő olyan. Ha én fiatal vagyok, akkor fiatal vagyok, ha öreg öreg, ha férfi. Nekem akkor azt a mintát azt kell, hogy kövessem. Na most, de a legfontosabb az egészben, hogy az én hierarchia szemléletemben, ami az univerzumból indul ki, az én szemem az ember a legfontosabb. Az emberre nem alá van rendelve, hanem az emberre van bízva a környezete. Az a természet nem alárendelt szerepen, hanem neki az a fontos, hogy ő tudja. Hogy ő tudja azt, hogy ezt hogy ő tudja pontosan, hogy mi a helyes, hogy ebből ezt még engedem nőni, azt már vissza kell vágni. Itt elengedem ezt a, mondjuk, mit emelsz az állományt, hogy szaporodjon, a másik emberben vissza kell fogni. Tehát, de a legfontosabb dolog az egésznek az, hogy egyensúly legyen, ezt nevezhetjük sok mindenet, de elsősorban gyógyításnak. A rezgések egyensúlyban legyenek. Na most az embernek a feladata szerintem az, hogy gyógyítson mindenkinek kivétel nélkül. Nem csak az orvosnak, de ezt minden szülő is tulajdonképpen naponta gyakorolja. És nem is gondolja közök, hogy végig, hogy mivel gyakorolja, hogy mivel teszi. Amikor oda megy a gyerek, hogy papa, fáj a kezem, fáj a lábam, akkor mit csinálsz? ráteszed a kezed. Mégpedig azért, mert minden embernek itt a tenyerének a csakra központja van, egy gyógyító csakra, azzal ráteszed. Hogyha magadnak fáj a fejed, akkor is megfogod a fejed, ha a kezed, hát a gyerek is attól a pillanatok ez az megnyugszik, mint gyógyít. Az a lényeg, hogy jó helyre tereld azokat az energiákat. Na most hát említettünk már, de a legnagyobb gyógyító tulajdonképpen az maga Jézus Krisztus volt, aki még az ellenfelét, vagy az ellenségét is meggyógyította, mert akkor, amikor a Getsemáni kertbe jöttek a katonák, és az egyiknek aztán János levágta a fülét, abban a pillanatban visszatette, és meggyógyította. Tehát ez a legfontosabb. És abban az esetben, hogyha az emberiség mindenki a saját szempontjából szintén gyógyítja, helyére teszi ezeket a devianciákat, akkor van egyensúlyban a természet, akkor van egyensúlyban az ember, és akkor, de magam is, tehát hogyha én nem tudom magam gyógyítani, vannak ilyen elképzelések, én ebbe hiszek, hogy minden lénynek van egy öngyógyító képessége. Van, akinek kevesebb, van, akinek nem. De van. És ez a legfontosabb. Tehát a gyógyítás. Minek az érdekében? Most azt én nem mondom, hogy az is egy érdek, hogy most több tojást termeljen, vagy több tejet, hát most jó. De igazából az, hogy legyen egyensúlyban a környezetével, és így találtam én meg ezt az állatorvoslásban, a kisállat praxisban, ami egyébként sokat változott, tehát az elmúlt 40-50 éve vagyok már benne, ha 82-ben végeztem, az sok.
Néhány éve akkor. Megint csak rá igazoltál, hogy igazoltad saját magad, hogy egy kérdésem milyen nagy kötelezni.
Tehát egyébként kérdésem még gondolom az egészet.
Nagyon érdekes. Az elején már szerettem volna mondani, hogy az állatoknak, mert hogy az emberiséget gyógyítod azzal, hogy az állatokat gyógyítod.
Igen.
És arra asszociáltam ezzel a mondattal, hogy hát én valóban nagyon-nagyon sok terápiás állatról hallottam meg tudok, de terápiás emberről még nem nagyon hallottam, vagy csak nem beszélünk róla, de bizonyos, hogy vannak olyan emberek, akiknek már a jelenlét önmagában is gyógyító tud lenni, csak hogy erről így nem beszélünk, mert lehet, hogy ők az orvosok, lehet, hogy ők a barátok, lehet, hogy ők a tanárok, ők az edzők. Tehát ilyen szempontból, ahogy említetted, és tényleg nagyon kibővítetted itt a gyógyítóknak a körét, igazából bárki lehet gyógyító, és nem kell úgy nevezni, hogy egy terápiás Pisti, hogy már a Pistiknél maradjunk, de valóban az állatoknak van egy ilyen nagyon-nagyon fontos szerepe, és talán nagyon sokan emiatt is tartanak házi állatokat, vagy kis állatokat, mert szükségét érzik annak, hogy valakinek ezt, ugyan talán inkább szeretett áramással mondják ezt, hogy kapnak, adnak, és feltétel nélküli az egész, de lehet, hogy ennek teljesen más jelentősége is van.
Hát ez is biztos, hogy így van, de a másik, sajnos én ezt tapasztalom, hogy ez egy divat. Tehát azt látja, hogy az a trendi, az a jó, tehát ma már gyakorlatilag egy hirdetéssel mehet le úgy, hogy nincs egy kutya benne, vagy egy macska. Mert arra valahogy fogékonyabbak. Régen a gyerekekkel adták el ezeket a dolgokat, most is egy gyerek, egy állat benne legyen.
Most már szabályozóan jobban ez.
Most már végén, de csak pusztán azért, jó, most akkor még el fogunk menni egy kicsit, tehát a lényeg az, hogy az a világ, amiben te vagy, amit te érzékelsz, az gyakorlatilag nincs. Tehát az nincs. Ugyanis egy nagyon egyszerű példa. Tehát én látlak téged, te látsz engem, de én nem azt látom, amit te látsz bennem. És ugyanez ez a benned élő kép. Na most a mostani világ az úgy néz ki, az azt csinálják tudatosan, hogy benned egy olyan képet alakítanak ki, legyen az bármi, hogy az olyan. De az nem olyan. Tehát mit tudom én? Legyél sportoló, mert a sportoló az ilyen olyan amolyan. Na de azt nem nagyon mondják el, vagy hát ha elmondják, akkor ez, hogy azért mennyit kell dolgozni, milyen áldozatok, stb. És akkor lemész az úszodába, és hogy akkor szombat-vasárnap is edzés van? Vagy hogy akkor, hát akkor azt nem, de ezt nem mondták. De, és ez a helyzet, hogy elhallgatják előtte, hogy ez mivel jár, meg igazából minden csak az, hogy minden milyen szép, hogy az, de nem így, de ez egészen nem így van, hanem az a képzeted van. Na most ez, amikor látsz egy képet, onnan tudom, hogy a fiam, az, a nagyobb fiam az fotózással foglalkozik, és nagyon sok mindent fotózott, és többek között egy alkalommal fotózott egy nagyon high society lakást, amivel egy gyönyörű szép kiadás volt, minden nagyon szép volt, és akkor voltak benne, hogy ülnek a teraszon, és akkor ott van egy pohár pezsgő, és akkor ott valami. Szóval de mondom, kisfiam, hát ebben nincs, hogy milyen a szekrény, meg milyen. Szóval nem az az érdekes, nem az volt a megrendelő kérdés, hanem hogy ez a feeling.
A hangulat.
Az, hogy ez, hogyha ha te neked ilyen kocsid van, ha te ilyen ruhád van, hogy itt laksz, akkor te ebbe a hangulatba. Aztán közben, amikor oda mész, akkor hát mégiscsak be kéne ezt rendezni. Tehát egy teljesen más. Most ez a hangulat. Most az, hogy ott az egy nagyon jó néz néz ki, hogy te mész az utcán, és hogy milyen jó hangulata van annak, hogy a kutyának meg ott ugrándozik körülötted. Na de hát annak is van egy hangulata, amikor azt a nejlonadasóval föl kell szedned azt a tetemet, amit ott hagyod maga után. Nem ezt emelik ki, hanem hogy ez milyen kedves, milyen aranyos. És még egy dolgot nem emel neki, hogy egy ilyen kutya elér 10-15 évig. Na most az nem úgy van, hogy fogom, azt kihúzom az a konnektorból, aztán le, azt azzal foglalkozni kell. De a gyerek az legalább fölnő, tehát az egy bizonyos idő után van, de a kutya az nem. Na most innentől kezdve elkezdődtek ezek, különösen a Covid miatt, hogy olyan elképesztő tájékozatlanok az emberek az élettel kapcsolatban, hogy viszont a betegsége az még nyilvánvaló, hogy ezzel kapcsolatban jön. Hát ha olyan környezetben tartózkodik, akkor az olyan beteg lesz. Tehát ez nagyon megváltozott, és ebben nem vagyok biztos, hogy majd ez is megy ez a hullám, vagy egyébként egy helyére kerül ez is, de most egy nagyon nagy ilyen jellegű dolog van. Úgyhogy hát ebből a szempontból változott az állattartás. Nagyon. Most már de gazdasági haszonállat az tulajdonképpen az nem azt mondom, hogy nincs, van. Ha nem lenne gazdasági haszonállat, akkor nem tudnánk mit enni, hiába mondják, hogy tehát azt nem tudnánk, az kell. És akkor van a társállat, ez is nagyon akkor a kezdetelésből tartott állat, de most már ezek a családtag, tehát most már egy családtag, jó persze családtag, de most már a kisfiam, kislányom, tehát most már így fogalmaznak.
Hát már van profiljuk is a különböző közösségi oldalakon.
Igen.
Óriásit mentünk amúgy itt minden témával kapcsolatban, úgy kibővítettük szerintem, amennyire csak lehetett. De most adjunk a hallgatóknak egy kis szusszanási lehetőséget, és hallgassunk meg egy következő zenét.
Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sport Rádióban.
Magyar sport legjava.
A Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
És megvan a olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
Ez a Nemzeti Sport.
Rádió. Rádió.
Budapesten az FM 105.9-en.
Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Európa-bajnoki arany és bronz Isztambulból. Baka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. Holnaptól újra melegszik az idő. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
Harmadik helyen végzett Guzi Blanka a Törökországban zajló öttusa Európa-bajnokságon a nők döntőjében, ahol Bauer Blanka éppen csak lemaradt a dobogóról és negyedik lett, míg Erdős Rita a 12. helyen zárt. A három hölgy összesített eredménye alapján Magyarország nyerte a csapatversenyt Isztambulban, ahol a délutáni férfi döntő előtt egy arany és egy bronzéremmel állnak a magyar öttusázók. A győztes németek és az olaszok mögött harmadik helyen csapott célba a Fábián Bettina, Mihályvári Farkas Viktória, Rasovszki Kristóf, Betlehem Dávid alkotta magyar nyílt vízi csapat a váltók 6 kilométeres versenyében a párizsi Európa-bajnokságon. Magyarország egy arany, 5 ezüst és egy bronzéremmel zárta a nyílt vízi számokat a franciaországi vizes EB-n. A Puskás Akadémia tegnap az MTK elleni 3-2-es sikere után ma további két találkozót rendeznek a labdarúgó NB1 harmadik fordulójában. 15 óra 30 perctől a Vasas a Zalaegerszeget fogadja, majd 17:30-tól az Újpest a Kisvárda vendége lesz. Mindkét találkozót élőben közvetíti az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió. Már megérkezett Budapestre a Real Madrid labdarúgó csapata soraiban a brazil Vinícius Juniorral. A spanyol együttes 19 órakor a Ferencváros ellen lép pályára felkészülési mérkőzésen. 2-1-re kikapott a Ferencváros női labdarúgó csapata a BL selejtező harmadik helyért rendezett mérkőzésén a koszovói Mitrovicától. Ezzel eldőlt, hogy a magyar csapat nem indulhat az Európa kupában.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a képviselőcsoport egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet. Mérsékelte az országos tiszti főorvos az ország egész területére vonatkozó hőségriasztást, amely kedd éjfélig másodfokúra csökkent. A tartós kánikula miatt továbbra is csúcsjáraton üzemelnek a vízosztópontok és a párakapuk, míg a rendkívüli tűzveszély miatt az egész országban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az általános iskolás alsó tagozatainak szóló új ajánlásában az oktatási államtitkár. Kókainé Lányi Marietta szerint a javaslatok célja a tanulás élményszerűbb tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Az elmúlt héten pusztító szabadtéri tüzekben 3 életüket vesztették Magyarországon, közölte a katasztrófavédelem helyettes szóvivője. Dóka Imre szerint idén eddig több mint 9700 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak. 66-an megsérültek, és a lángok eddig már csaknem 100 millió négyzetméternyi területet perseltek fel. Életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra, hívták fel a figyelmet a kormány.hu oldalon. A Duna alacsony vízállása miatt a Hamvas Béla sétánytól gyalog is el lehet jutni a folyó mellékágán a hajógyári szigetre, ez azonban balesetveszélyes. Ezért a rendőrség a helyszínen kerítést helyezett el, és a rendőri felügyeletet is biztosít a program teljes ideje alatt.
Közlekedés.
Az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon baleset történt Tatabányánál. A korlátozás már megszűnt, de az 55-ös kilométernél továbbra is több mint 5 kilométeres a dugó. Baleset történt az M5-ösön Budapest felé Kecskemétnél. A 76-os kilométernél a belső sávot lezárták, és már 3 kilométeres a torlódás. A nézelődők miatt a Röszke felé vezető oldalon is torlódik a forgalom. Aztán az M7-esen Letenye felé 3 autó összeütközött Martonvásár közelében. A 31-es kilométernél már megszűnt a sávzárás, de a torlódás még mindig több mint 7 kilométeres. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Derült napos idő várható, számottevő eső nem lesz. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok várható. a Balaton 27, a Velencei tó 25, a Tisza tó 28 fokos. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula. A jövő hét közepén lehet újból néhány fokos enyhülés.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Egyszer valamilyen buri itt, ebben a házban még volt parti. Távol vannak az ősök ma, és a szomszéd is velünk táncol. Gyorsan fogynak az üvegek, nézd már a kádban is valaki horkol. Nagyon jó, hogy te is velünk vagy, segíts most, halljam a hangodat végre. A dal most neked szól, már feledkezz meg minden bajodról. Nekünk jó, rólunk szól, ez egy jó buli, hát érezd magad jól. A dal most neked szól, már feledkezz meg minden bajodról. Nekünk jó, rólunk szól, ez egy jó buli, hát érezd magad jól. Megint túl sok a fiú itt, kevés a nő és kevés a szendvics. A konyha megint úgy tele van, mindenki ott áll, aki csak számít. S itt van persze a bombanő, egész éjjel a tükörnek pózol. A részek kórus a sarokban, egy régi nótát újra hangol. Nagyon velünk, majd segíts most, halljam a hangodat végre. Nézd, a dal most neked szól, hát feledkezz meg minden bajodról. Nekünk jó, rólunk szól, ez egy jó buli, hát érezd magad jól. A dal most neked szól, hát feledkezz meg minden bajodról. Nekünk jó, rólunk szól, ez egy jó buli, hát érezd magad jó.
Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ezen után újra itt velem Gergely Istvánnal és mai vendégemmel Hargitay Andrással. Az állatorvoslás volt az utolsó, eddigi utolsó témánk. Ezt is nagyon-nagyon kibeszéltük, és nem szigorúan maradva az állatorvoslásnál, de szinte holisztikusan beszéltünk át minden témát, amit eddig így próbáltunk kivesézni és megvillantani, és azt látni, hogy te milyen szempontból látod így a világot, hogy milyen a világlátásod, és hát elég szenes, ezt meg kell, hogy állapítsam. Az utolsó témánk a jövő. Nem kell jósolni, tehát nem a jóslásról lesz itt most szó, hanem hol látod magad a következő néhány évtizedben? Argitai András mivel fog foglalkozni? Gondolom az állatorvoslás az marad, mert ő is olyan szépen beszélte, hogy ezt szinte biztos, hogy hivatásodnak vagy küldetésednek tudod, de azt is tudom róla, hogy továbbra is fontos az úszás, az úszósport, a sport, és ott is... Ha nem is a rivalda fényben, de a háttérben azért mindig ott vagy, és igyekszel valami, ami teljesen hozzád illően, teljesen más szemszögből hozzáállni a sporthoz, és így akár az eredményességet is elősegíteni.
Nem sokára 69 éves leszek, most az elkövetkezendő évtizedekben, tehát nem az érdekes, hogy mennyi van hátra, nem mivel töltöd el azt
mit
az időt.
Tervezel? Tehát mi a terved?
Nincsenek terveim. Nem, nincsenek meghatározott semmi. Azt hiszem, hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy én jól legyek, tehát azt magamnak meg kell teremtsem. Egészség, mozgás, stb. Ez egy fontos, tehát az egészség az egy alapfeltétel. Nincsenek bennem olyan vágyak, hogy én még ezt vagy azt, amit el szeretném érni. Amit hozzá lett elém az élet, azt én azt gondolom, hogy nem véletlenül hozza elém, azt én ezt megoldom, vagy segítenek, hogy megoldjak ezekben a kérdésekben. Bennem elsősorban a gyógyítás, a szó bármilyen értelmében lévő gyógyítás, a segítség, tehát az, hogyha látom, hogy valahol tudok segíteni, akkor függetlenül attól, hogy ez engem vagy érint, vagy hogy nem érint, akkor megpróbálok abban segíteni, mert azt látom, hogy az ügyet, tehát az ügyet azt látom. Én nagyon-nagyon szeretném azt, ha mégis, hogyha lehetne valamit így elképzelni, hogy mibe szeretnék nagyon segíteni dolgozni, az, hogy a magyar emberek, a magyar nemzet öntudatára ébredjen. Tehát ezt én nagyon fontosnak érzem, hogy ebben az elképesztő szórt világban, amiben most vagyunk, amiben hozzáteszem, hogy én is annak idején, hogy mindig kívülről láttam a megoldást, hogy majd akkor meg ilyen, meg ilyen, hogy máshol sokkal jobb. Azt hiszem, hogy ebbe teljesen egyet tudunk érteni, hogy egy bizonyos idő után rájössz arra, hogy csak itt a legjobb. Tehát nem véletlenül születtél ide, tehát itt kell ezt végigcsinálni, de hogy itt a jó, máshol meg nem jó. Ha máshol vett az élet, ott is megoldom a feladatot, de nekem itt van dolgom, azért születtem ide. És abban az esetben, hogy ha az a versenyző, ha az ember, edző, gyerek, mindegy, segítek neki rálelni arra, hogy ki is van, milyen értékei vannak, és azokat nem esítse, akkor szerintem ez egy fontos dolog. Most ennél fontosabb szerintem, mint az, hogy itt a Magyarországon, hogy az a nemzet, amit hát azt is mondom, hogy évszázadokon keresztül állandóan mindig leírtak, bűnösnek mondtak. Tehát nem kezeltek a helyén. Ez nem azt jelenti, hogy legyen bennünk egy nemzeti öntudat, emeljük fel a fejünket, ismerjük meg a történelmünket. Elképesztő dolgok vannak a történelmünkben. Hát sokkal egyszerűbb, ismerjük meg a nyelvünket. Tehát az, hogy a mi nyelvünk az mennyivel másabb, mint másnak, nem jobb vagy rosszabb, de mennyire leírja azokat a dolgokat, amik a világban vannak. Ugyanis engem ez a vannás, ez érdekel. Tehát hogy ki ezt mondta, azt mondta, amaz mondta, ez is érdekel, mert érdekel, de az engem azért, hogy mi van. Tehát ami tényleg van, amit nem biztos, hogy mindenki lát. Tehát abban az esetben, hogyha ezt magyar nyelven közelíted meg, nekem van egy elképzelésem, hogy nem véletlen az, hogy a magyar sportban ilyen sikerek vannak, hogy a tudományban ilyen sikerek vannak, hogy a művészetekben ilyen sikerek vannak, mert másféle módon látja meg a világot. Másféle módon közelíti meg azt a problémát, és oldja meg azt a problémát. Szoktam mondani, hogy most tudom én, mondjuk, hogyha azt mondod, hogy angolul, hogy szerelme, hogy szerelem, az azt mondod, hogy love. Na de az magyarul még csak azt jelenti, hogy szeretem. És hogyha én azt mondom, hogy tulajdonképpen a quinta essencia az az ötödik elem. Hát tudjuk, hogy milyen elemek vannak, a föld, víz, levegő, tűz, de az ötödik elem az anélkül nincs élet. Tehát a földelem, a vízelem, a levegőelem, a tűzelem és a szerelem. Mert az hozza létre az életet. Most, hogyha ez benne van a magyar nyelven, már pedig ez benne van, nem belemagyarázás, akkor ez egy komplexebb dolgot lát. Akkor ez nem csak a nőt látja, mint az ötödik elem című filmben, ahol csak ott volt egy nő. De nem az volt az érdekes, hogy az egy nő volt, hanem az volt az érdekes, amikor a férfi meg a nő szerelemmel átöleli egymást. Tehát aki ismeri a filmet, tudja, akkor jön föl az a sugár, ami azt legerősebb pusztító elemet is, vagy pusztító részt is elpusztítja. Vagy megsemmisíti. Tehát, hogyha tudom, hogy én nekem egy ilyen kincs van a birtokomban, ezt nem pocskondiázom, hanem nem kezdem el lecserélni mindenféle egyéb szavakra, meg egyéb kultúrákra, amit engedek ide befolyni, hogy majd nekem majd meg fogja, ugyan mit fog nekem megmutatni. Persze, ismerjük, tudjuk, mert nagyon fontos, na de hát azért legyen már helyén az embernek a szíve meg a lelke. Szerintem ez az én fontos elkövetkezendő feladatom.
Szerintem nagyon fontos, hogy azt azért elfogadni, hogy akkor tudod önmagához hasonlítani a dolgokat, hogyha látsz mást is. Tehát, igen. Hogy az, hogy milyen a magyarság, milyen itt élni, ez jó, nem jó, milyen az általános hangulat Magyarországon most, 10 éve ezelőtt, 20 éve ezelőtt, 100 éve ezelőtt, teljesen mindegy. Azt akkor tudod pontosan megítélni, hogyha külföldön is eltöltesz annyi időt, nem mint egy turista, hanem életvitelszerűen megpróbálsz ott érvényesülni. Nekem ez megadatott, ezért pontosan azt hiszem, hogy pontosan tudom, hogy milyen itt élni, és én nagyon szeretek itt élni, és én nagyon szeretek magyarnak lenni. Tehát az, amiket elmondtál, én 100%-ra azonosulni tudok, és továbbra is szeretnék ezekkel. De ugye beszéltünk arról, hogy a világ olyan, amilyennek látni akarod. Mi van, hogyha van-e olyan lehetőség abban, hogy említetted, hogy mit mondanak ránk, mi van, hogyha azt mondják ránk, hogy olyannak látnak minket, amilyennek mi látjuk magunkat. Tehát, hogy mi látjuk valamilyennek magunkat, mint magyarok, vagy akár pesszimistán látjuk valamilyennek, vagy akarjuk magunkat látni valamilyennek, és ezt kívülről pedig érzékelik, és ezt mondják vissza ránk. Tehát, hogy igazából csak tükröt tartanak annak, amíg mi nem szeretnénk lenni, de közben annak érezzük magunkat. Érted a kérdést? Tehát, hogy nekem a legnagyobb problémám ezzel az, hogy el kéne higgyük magunkra, hogy mi tényleg jók vagyunk, és azok az alapvetések, ugye, hogy azt mondják, hogy a forgóajtón áll a magyar, megy be másodiknak, de elsőnek jön ki, ez ne legyen már rossz, ez legyen már jó.
Azt, de valaki, nem is igaz.
De hogyha ha ilyet mondanak, hogy mindent lehet rosszul, tehát mint ahogy egy kutyát nézel, akár egy állatorvosi szempontból, ott ül egy kutya. Én arra a kutyáról azt gondolom, hogy ez mindjárt meg fog engem enni, te meg azt látod, hogy Jézus mered, egy kis aranyos, megsimogatom. Tehát, hogy ugyanabban az időben két különböző féleképpen látjuk, de hogy többször hangsúlyoztad, és most a végén is említetted, hogy az a legfontosabb, hogy te jó legyél magaddal, tehát hogy ha te jól vagy, akkor a környezeted is jól van, és jól tud működni a környezetet. Hogyha mi saját magunkra nem gondoljuk azt, hogy jók vagyunk, elfogadhatóak vagyunk, szeretetőek vagyunk, képesek vagyunk bizonyos dolgokra, és mondjuk azt mondjuk, hogy az alkalmazkodó képesség, ami szerintem hogy a legfontosabb dolog az életbe, véleményem szerint, ha erre azt mondjuk, hogy hát ez se jó, mert mi minden az alkalmazkodunk, az se jó. Szerintem mindenre lehet azt mondani, hogy amúgy az jó, az a képesség, ami van nekünk, és levetítve, vagy tükrözve ezt a sportba, ami öttusában, vízilabdában, kajakkenuban, vívásban, úszásban, vagy a tipikus magyar sportoknak, vagy réteg sportoknak mondott sportágban vagyunk csak jók, az ne legyen már rossz, az legyen már jó. Hát mégiscsak valamiben jó vagyunk, tehát ne legyünk büszkék arra, hogy 4-5-6-7 sportágban mi világszinten ott vagyunk az elitbe, és azért, mert mások nincsenek benne, mert mások más sportágokban vannak ott az elitbe, azért mi szégyeljük azt, hogy de amúgy van olyan, amiben mi nagyon-nagyon jók vagyunk. Tehát nekem ez egy picit ilyen fájó így sportnyelven, hogy ha ezekben a sportágokban jók vagyunk, akkor ezekben a sportágokban érjük el azt a szintet, hogyha erről a 5-6-7 sportágról beszélünk, vagy bárki beszél a világon, akkor az is jön eszükbe róla, hogy Magyarország. Tehát, hogy ne vegyük el az öttusától, a kajakkenutól, a vívástól, a vízilabdától, az úszástól, bármelyik olyan tipikus magyar sportágtól azt, hogy az magyar tud lenni, és ebben a magyarok a világon a legjobbak, azzal, hogy lenézzük, hogy jó, de hát ez nem X sportág, amit nem tudom, egy
nélkülését.
Igen, milliárdok néznek meg, mert ettől még lehet büszke szerintem Magyarország ezekre a sportákra, és szerintem azt kellene, meg kéne tanulni bizonyos dolgokra büszkének lenni, és nagyon sok mindennel pedig meg tudni elégedni. Erre azt tudom neked mondani, hogy még amikor mi, bár nem rólam szól ez a műsor, de ezt mi nagyon szeretném neked elmondani, hogy még mikor mi az olimpián játszottunk a nagy válogatottnak mondott csapattal, nem biztos, hogy mindenki egyetértett azzal, hogy Kemény Dénes mit mond mindig, és mit gondol arról, hogy mit kéne csináljunk, és amúgy a csapat összetételnek milyennek kéne oldagyan. De ő volt a szövetség kapitány, és ő döntötte el, hogy ki lesz a csapatban. Nekünk nem volt más dolog, mint őre hallgatni. Bárki bármit gondolt róla, azt a 3 hónapot leszámítva a másik 9-et, amit a saját klubjában töltött, akkor ő volt a vezető. És mi akkor jártunk jól, ha azt csináltuk, amit ő kért. Lehet, hogy nem az ott a világ a legjobb taktika. De ha egységesen csináltuk a nem olyan jót, és jól működött, tehát ilyen óramű precizitással tudtuk ezt, akkor hatékony volt, és tudtunk nyerni. Így lépett. Utána bármit mutattunk a DNS-re, hogy jó edző, nem jó edző, teljesen. Az eredmények őt igazolják, a csapat úgy lett nagy, hogy ő volt ott, és azokkal az emberekkel tudtunk nyerni, akik ott körülöttünk voltak. Tehát, hogy jó néha elfogadni azt a helyzetet, ami van, és nem mindig harcolni valami másért, amiről se tudjuk, hogy az mit hozna.
Nagyon érdekes gondolatokat vetettél fel. Az első, úgyhogy követhetem, hogy az első dolog, ami nagyon fontos, és kiinduló pont, és azt hiszem, hogy ez egy kulcs, hogy mindenki kezdje el szeretni saját magát. Ez a legfontosabb. Én azt tapasztalom, hogy az emberek nagy többsége már eleve saját magát nem szereti. Különböző okoknál fogva. Utána elkezdi nem szeretni a szüleit. Apám, anyám ilyen volt, olyan volt, nem az becsüli, hogy az apám és az anyám, hanem hogy most, hogyha én saját magam nem szeretem, ha a szüleimet nem szeretem, sőt, még az is előfordul, hogy a szülők, hogy akik egyébként valamilyen oknál fogva mégiscsak szülők lettek, valamilyen oknál fogva mégiscsak férj-feleség lettek, már elkezdik egymást is utálni. De nem csak egymást kezdik el, hanem a gyerekeiket is elkezdik. Most innentől kezdve hát felborul az a fajta, akkor én kit szeretek saját magamba, a szüleimet nem szeretem, a szüleim sem szeretnek engem, akkor én nyilvánvaló, hogy a környezetemet sem fogom annyira szeretni. Most a hazámról akkor nem is beszélve. De hogyha én már helyénre teszem ezt az egészet, bennem rendben, mert van, minden emberben van valami, amit lehet szeretni. Kivétel nélkül. Ami méltó, ami emberi, ami nagyját teszi, hozza ki belőle. Egyébként az edzőnek pont ez a feladata, a szülőnek pont ez a feladata, a tanárnak pont ez a feladata, hogy meglátom benne azt a tehetséget, és azt fölemelem. És azt az ember fölötti vételt eszem. Tehát ez szerintem ez az egyik, ez azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogyha azt el tudnánk érni, hogy mindenki tegye rendbe saját magát, a lelkét, és hogy kezdje el szeretni. És akkor onnantól kezdve azt is, hogy én egy olyan valakire lennék büszke, a vezetőnek, aki én büszke vagyok, aki azt mondja, hogy ez igen, ez kiáll értem, ez értem, dolgozik, ez ilyen volt például a Szécsi. Tudtuk, hogy ő akármilyen is, akár amikor rendeltünk kiadott egy feladatot, hát ez már luszadában, hát ez hülye. Hát tehát, hogy olyan feladatot nem lehet megoldani, de tudtuk, hogy ezt miattunk csinálja. És akármennyire is ismerjük a hibáit, és akármennyire is tudjuk mindent, de mégiscsak követtük, és az az érdekes, amit most mondtál, hogy azok a vízilabdások egyébként, akik hát olyan, tehát komoly, erős emberek, hogy tudja egy ilyen szövetségkapitánynak, vagy egy bármilyen, hogy alárendelni, aztán, hogy ő a főnök, ő csinálja, akármi is történik, elfogadom a döntését. Hát az úszók azok mind egyéniseket, hogy ez állandóan mindig megkérdeztek mindent. Hogy az így nem jó, az úgy nem jó, a saját útját járta mindenki, mert persze egyéni sportág. Tehát nincs ott, ebből a szempontból van különbség az egyéni sportág. Hát ennek megvan az előnye, meg a hátrány, ez kétségtelen. Szóval, tehát ha bent rend van, akkor ez sugárzik. Én sokféle dolgot tudnék mondani, mert szeretem az analógiás gondolkodást. Volt a Pi életi című film, az nekem nagyon tetszett, hogy valami történt, és akkor elmagyarázta a történet, de ez biztos így történt? Én elmondtam neked, hogy mi történt. Ha akarod, vedd úgy, ahogy te gondolod. De nem jobb az, amit az a történet, amit én elmondtam neked? Hogy a Vörös Sándornak van egy verse, hogy aminek nézel, az vagyok annak. És hogy ha te oroszlánt látsz bennem, akkor én az vagyok. Ha bolondot, akkor én az vagyok. Rajtad múlik, hogy én mi vagyok. És akkor én azt hozott ki bennem, hogyha az edző bennem a világbajnokot látja, a legjobb kapust látja, akkor én az leszek. Meg csak kihozza belőlem. De ez nekem is kell azért dolgozni. Ez szerintem egy feladat. És azt hiszem, hogy ez, hogyha erre rá ismernek, nem kell döbbenni, hanem rá ismernek az emberek, hogy ez a feladat, hozd ki magadból a legjobbat. És nem kell szégyelni, majd az annyi, amennyi. Akkor előrébb lépünk, az a ősbizalom, stb. Tehát millióféleképpen lehetne ezt megfogalmazni, meg elmondani, de azt hiszem, hogy ez a jövő. Tehát, hogyha ez nincsen, ha én magam kicsinek látom, ha én magam gyengének látom, akkor nem lesz belőlem semmi. Akkor legfőjebb, ha találkozok egy olyan emberrel, aki észreveszi bennem a kincset, az kikaparja, de hogyha nem, ha saját magamban nem hiszek, akkor a hit nélkül valóban nem lehet elérni semmit se.
Szerintem ezzel a gondolattal fejezzük be, ez nagyon-nagyon ide passzolt, és talán ez jellemzi legjobban egy sportoló pályafutást is, de ezt a mai beszélgetésünket biztosan. Én nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Köszönöm a meghívást.
Nagyon örülök, hogy tudtunk egy jót beszélgetni. Nagyon nagy ívű beszélgetés volt, nagyon sok mindent érintettünk, és hát a te szavaidra mindenki lássa, hogy hallja olyannak ezt az adást, amilyennek szeretné, és ha találnak benne egy-egy jó gondolatot, amit magukkal tudnak vinni, akkor szerintem megérte másoknak is, hogy mi jól éreztük magunkat itt. Hargita András, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Ez a Sportolók sláger listája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
hogy képtelen vagyok nemet mondani néha. Én csak úszom az árral, nem zárom be az ajtót. A kulcs legyen nálad, az, aki tegnap minden megígért, ledönti holnap a várat. Szállunk a fény felé, nézd, ahogy az arcunk össze. Öntjük a falakat, az ég is leszakad, bennem az emléke, örökre megmarad. Szállunk a fény felé, nézd, ahogy az arcunk össze. Bennem aranyban ég a vízpart, ez az emlék örökké tart. Ham, 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 ham.
Slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanat.